Köszöntöm ezeket, szervusztok! Tegnap volt augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe. Ez egyben egyrészt a nyárnak egyfajta lezárása szokott lenni, másrészt pedig a politikai ősznek egyfajta korai megnyitója. Bár az első parlamenti ülésnapra még várni kell, az egészen szeptember 22-ig nem fog bekövetkezni. Ettől függetlenül van miről beszélni, hiszen ez a nyár sem volt mentes politikai izgalmaktól. A Fidesz megpróbálkozott valamilyen módon beírni Magyar Pétert, Orbán Viktor egyre másra adta a baráti médiumoknak a különböző interjúkat, beszélgetéseket, illetve a harcosok klubja után elindították a digitális polgári köröket is, hogy ezzel próbáljanak valamilyen módon az online nyilvánosságban helyzeti előnybe jutni Magyar Péterhez képest. Magyar Péter országjárásba kezdett, és továbbra is serényen járja az ország különböző pontjait a 80 nap alatt az ország körül című megmozdulása keretében, de a Tiszán kívüli ellenzék sem volt rest, többek között Hatházi Ákos részben folytatta, amíg tavasszal elkezdett tiltakozás sorozatát, illetve továbbra is nagy sikerrel tartotta a politikai közbeszéd középpontjában 60 pusztát és annak a különböző, hát nehezen megválaszolható kérdéseit, például azt, hogy ki építi, mennyiért építi, miből építi és ki fogja használni. Meglepő, hogy a kormányzati kommunikáció, ami általában a jól fésültségéről és a pregnáns válaszairól ismert, gyakorlatilag a 2016-17-es építkezés óta sem tud választ adni arra a kérdés, hogy mégis kinek az érdekében épül ez, és hogy ki fogja majd használni. Gyakorlatilag Orbán Viktor odajutott el most arra, amikor már megpróbálkozik valamilyen választ adni erre a kérdésre, hogy hát édesapám tulajdonában áll az épület, és ő pedig gazdasági épületként használja ezt. Ezt a független nyilvánosság egyébként többek között Hatházi Ákos munkának köszönhetően is hát cáfolta, hiszen részben energetikai tanúsítványok bizonyítják azt, hogy ez bizony nem gazdasági épület. Másrészt pedig Orbán Viktor hiába irányította az édesapjához a független sajtó képviselőt, hogy tőle tudakoljanak meg további információkat mégis arról, hogy hogy néz ki ez az épület, milyennek a hasznosíthatósága. Idősebb Orbán Győző nem fogadta különösebb lelkesedéssel a 444 munkatársait, amikor elkapták őt és megpróbálták megtudakolni azokat a kérdéseket, amelyekkel kapcsolatban a miniszterelnök irányította hozzájuk őt, vagy hozzá őket. Szóval van számos kérdés 60 pusztával kapcsolatban, és bár nagyon sokáig úgy tűnt, hogy a korrupció gyakorlatilag egy olyan téma, amivel nem lehet érdemben megkarcolni a Fideszt, egészen 2024-ig kb. Ez volt a konszenzus a fősodratú nyilvánosságban. Az utóbbi fél egy évben azt lehet látni, hogy 60 puszta nem pusztán egy szimbólum, hanem nagyon is elképzelhető, hogy gyakorlatilag egy olyan fajta Achilles pontja az Orbáni rendszernek, amelyen keresztül az egész felhalmozása azoknak az anyagi javaknak, amely 2010 óta bekövetkezett, szóval elmesélhető, átélhetővé tehető, új vihető színre, hogy az láthatóan a Fidesz számára is problémát okoz, hiszen igazán jó választ erre eddig nem tudtak adni. Úgyhogy ez a kiinduló pontja a ma esti beszélgetésünknek, hogy valóban alkalmas lesz-e 60 puszta arra, hogy Waterloo-ja legyen ennek az egész rendszernek, de mellett is számos további kérdéssel és témával fogunk foglalkozni. Elsőként Hatházi Ákos független országgyűlési képviselőt kérdezem, utána pedig érkezik az adásba Dul Szabolcs, az 5 pontban Substack, illetve podcastnak a szerkesztő műsorvezetője, akivel pedig a tegnapi Magyar Péter által meghirdetett Szent István programról fogunk majd beszélgetni. De ahogy már ígértem, elsőként most Hatházi Ákos a vendégem, aki itt is ül már velem a stúdióban. Szervusz Ákos, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom, köszönöm, telek a stúdióban.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Hát kezdjük azzal, hogy ugye volt ez a legendás Bede Zsoltos incidensed a kocsival, ami hát aztán elmondhatjuk szerintem, hogy az igazából egy nagyon bizarr epizódként vonul be a magyar politika történetben, de most egy újabb kocsis epizóddal tarkítottad a magyar politikai eseményeknek a sorát, ami azért már közel sem volt ennyire vicces, vagy ennyire jókedélyű. Ugye itt a képen, amit esetleg már láthatnak is a nézőnk, remélhetőleg igen, azt lehet látni, hogy egy autós üldözés közben felborult egy téged követő autó 60 puszta mellett, és ez az autó, amiből annak a tulajdonosa később elviekben egyébként épségben ki tudott kászálódni, tehát a legjobb tudomásunk szerint szerencsére komolyabb kár őt személyében nem érte. Kérlek, mesélj, hogy pontosan mi is történt itt ebben a helyzetben.
Hát ugye ez már a vége, de tényleg elég drámai, és azt el kell mondanom, hogy én visszanéztem azt a videót, amit a velem utazó újságíró készített, mellettem elkezdte filmezni ezt az eseményt, és hát visszanézve annál is komolyabb, ami ott belülről látszott. Tehát,
Bocs, ezt mikor láthatjuk mi is ezt a videót?
Ezt az újságírótól függ, ezt ő készítette, ezt a rendőrségnek átadtuk, minden nagy szerencse egyébként, mert így nagyon jól lehet dokumentálni, itt tulajdonképpen minden mozzanatot.
Ő egy magyar újságíró?
Egy magyar újságíró.
Nem kívánod megnevezni a nevét?
Nem kívánom, ő azt kérte, hogy ne, de én nagy valószínűséggel azt gondolom, hogy ez nyilvános lesz. Drámai. Tehát az az igazság, hogy ott bent ült az ember, én magam visszanéztem a felvételt, és nem is emlékszem, hogy nagyon izgultam volna, és nem is látszódott rajtam, de hogyha visszanézem, akkor lehetett volna. Ami történt, ugye meséltél arról, hogy újságírók próbálták megkeresni a, úgymond a tulajdonost, aki papíron tulajdonos a Orbánnak az édesapja, és hát azt gondoltam, hogy akkor én is megpróbálom megkeresni egy egész konkrét kérdésben, ez egy nagyon fontos kérdés. Most hosszú időnk van, ugye lehet így ugrálgatni a témába. Egy nagyon fontos kérdés 60 pusztáról, ugye ez a műemlékiség.
Igen.
Hát ez egy műemlék volt, ez 150 éve ott állt, ez a Habsburg József Nádornak valóban akkor a majorsága volt, itt hatalmas istállók, egy tisztilak, meg egy cselédház állt ott, és ezek 150 éven keresztül fönnmaradtak, és aztán jött Orbán egy, nem tudom, tényleg azt kell mondani, egy bukris módon az egészet lebontották, majdnem az egészet, majdnem az összes épületet földig bontották, és ebből építettek egy teljesen új épületkomplexumot. Na most én azt akartam megkérdezni, hogy ezt a emlékművet, ezt a műemléket hogyan lehet megnézni, mert néhány napja a Gulyás Gergelytől a sajtó megkérdezte, hogy ez mégis hogy van, tehát hogy lehetett ezt lebontani, és azt mondta Gulyás Gergely, hogy ez a legszebb példája a remek műemléki felújításoknak. Viszont a korábbi műemlékvédelmi törvény szerint teljesen egyértelműen, de még az új is hagyott olyan utalásokat, hogy a műemlék tulajdonosa, az gondoskodni kell arról, hogy a műemléket azt a köz megtekinthesse. Nyilván megvannak tehát a saját érdekeit is figyelembe kell venni, de gondoskodnia kell, hogy megtekinthessük, és én azért mentem most el, hogy akkor erről érdeklődjek a tulajdonosnál. Na most visszatérve az autós üldözéshez, mert ez nagyjából ez volt, tényleg nem tudok más mondani. Miután én az újságíróval távoztam, az újságíró nem jött be velem, de megvárt a kijáratnál, de miután távoztunk és beültünk az autóba, akkor azt vettem észre, hogy hátulról egy nagy terepjáró nagyon-nagyon nagy sebességgel ott porzik felém, rohan felém.
Mi nem álltál meg?
Hát ugye van egy ilyen kellőzménye is, talán tudják a nézők. Ugye én augusztus elején voltam már ezen a helyen, egyébként pont ugyanezen az úton letettem az autót.
Azért, ott szúrták ki a kocsit kerekeit.
És ott kiszúrták a kerekeimet. Tehát, hogyha én ezen a helyen azt látom, hogy valaki marha nagy sebességgel a földúton dönget felém, akkor én egyrészt miért állnék meg, másrészt meg hát engedtessék meg, nem azt gondoltam, hogy itt ez olyan jó szándékú közeledés.
Azt mondja, hogy értsük a helyzetet, tehát az mondja, hogy jön mögötted ez az autó, te még jobban rágyorsítasz.
Még akkor nem, hát azért nem annyira jó itt az út. Én fölmentem a Tarlóra, vagy a Lévai Anikó, vagy a Mészáros földjén, de ez vidéken előfordul, hogy amikor rossz a dőlőút, és hogyha nem éppen termény van azon az úton, vagy fel van szánt, hanem tarló, akkor de föl szoktunk menni. Itt is látszódott a nyomokból, hogy ott szoktak egyébként közlekedni. Én arra fölmentem, és mentem szépen tovább. Na most ugye, ami a meglepetés, az utána érkezett, amikor szemből is jött velem egy autó, az már nem volt ilyen nagy, az egy Suzuki autó volt, de nagyon nagy sebességgel ő is jött velem szembe, hátul is jön nagy sebessége, elő is jön sebessége, és ami a legijesztőbb volt, amikor előjön a kocsi, és az először a földúton jött, de aztán hirtelen irányt váltott, és elém vágott, a Tarlóra följött, és velem szemben rohant az autó. Utolsó pillanatban lefékezett, utolsó pillanatban én is fékeztem, és kikerültem, visszamentem az útra. Olybá tűnt, mint hogyha meg akarna állítani ez az autó. Én meg továbbra sem szerettem volna megállni, nem láttam ennek okát, és még egyszer mondom, miután kiszúrták a kerekeimet, szerintem ez érthető is, hogy én nem nagyon szerettem volna itt bárkivel diskurálni. És ezután ez a kis Suzuki, ez megfordult, és iszonyatosan nagy sebességgel jött utánam, és próbált meg valószínűleg megelőzni. Először bejött hátulról, nyilván szándékosan belém koccant, utána pedig oldalról rám húzta a kormányt, hogy aztán be akart engem tolni az erdőbe, vagy meg akart előzni, csak nem sikerült, és aztán elrántotta végül a kormányt, vagy megdobta valami, és föl is borult az oldalára, borult az autó.
Tehát egyébként nem arról az történt, hogy neked ütközött volna oldalról, és akkora ütés érte volna, hogy attól borult
de
meg.
De azért nekem, rám húzta, tehát ő nekem ütközött.
Rád húzta, de alapvetően tudta volna tartani ezt a sebességet, csak valami fajta úthiba? Hát megdobta annyira a kocsit, hogy onnantól kezdve képtelen volt tartani magát az úton.
Igen, tehát ő rám húzta, tehát hátulról, oldalról gyakorlatilag jött belém, hogy végighúzta magát az autómon, és utána aztán ő valahogy valami módon fölborult. Szerencsére valóban nem sérült meg, tehát segítettünk neki onnan kiszállni, nem azt mondta, hogy nincsen semmi baja. Én kérdeztem, hogy ezt hogy képzelte, ki adta erre az utasítást, miért tette, azt mondta, hogy ő nem köteles erre válaszolni, ez valóban igaz, ugye a rendőröknek kéne, hogy válaszoljon, meg majd a bíróság előtt kell, hogy válaszoljon, és akkor utána visszafordították a autót, és akkor aztán jöttek a rendőrök, meg a mentők.
Akkor várhatjuk azt, hogy ezt a felvételt előbb vagy utóbb publikálni fogjátok?
Én azt gondolom, ez valószínű, igen. Nyilván ez az újságírótól függ, de valószínűleg fogja publikálni. Elég ijesztő. Ugye két dolog lehet, és ez nagyon fontos, ennek ilyen általános tanúsága is vannak, hiszen két dolog lehet, ő vagy utasították őket arra, hogy mindent tegyenek meg, minden áron akadályozzák meg, hogy én elmenjek, és nem baj, hogyha ütközés van, bármi, tehát erre kaphatott utasítást is. A másik pedig az, hogy ugye annyira fel van hergelve, tehát hogy egy olyan honfitársunkról van szó, aki hajlamos alávetni magát ennek a felhergelésnek.
Bocs, a másik autónál mi történt? Ugye azt mondtad, hogy kettő autó üdvözött igazából. Igen. Az egyik borult, a másik kocsi eltűnt?
Igen, az megálltott, az a kastélynak egy alkalmazottja volt.
Az ott se derült ki, hogy ezek egyébként összedolgoznak-e, vagy egy prancsba tartoznak?
Dehogy nem, ők ismerték egymást, meg beszélgettek.
Nem is jött segíteni a társnak, miközben látta, hogy föl van borulva a járműve?
De utána oda jött, és segített neki, velem nem állt szóba, és utána ezekhez az emberekhez csatlakozott, tehát megjelent itt a kastélynak a biztonsági főnöke, állítólag ez a Mészáros Lőrincnek is a biztonsági főnöke, tehát ez ugye egy társaság volt.
Nem tartasz-e attól, hogy ha most már ezt lehetett tapasztalni, hogy a kampányra ráfordulva, hogy milyen hát intenzitással reagálnak a birtok körüli tevékenységedre, hogy esetlegesen ez fokozódhat a továbbiakban. Tehát tartasz esetleg attól, hogy akár durvább eszközöket is bevethetnek ellened?
Ezt akartam az előbb végigmondani, csak ilyen elkalandozós vagyok általában, hogy ugye az egyik lehetőség az is elég durva, hogyha ők utasításra csinálták ezt a történetet, de az is elég durva, hogyha csak fogékonyak voltak, idézően fogékonyak a heccelésre, és hogyha indulatból, valóban meggyőződésből próbálták, úgymond, hogy majd akkor megleckéztetnek, mert azért ez egy jól ismert stratégiája a hibrid rezsimeknek, ezeknek a diktatúra, demokrácia keverékeknek, hogy használjuk ki ezeket az embereket, azokat az embereket, akik fogékonyak a heccelésre, használjuk ki azokat az embereket, akik az agresszióra is hajlamosak, a fizikai agresszióra is hajlamosak. Ez történik most egyébként Szerbiában is, ugye, hogy hatalmas, egyébként teljesen békés tüntetések vannak, nem mindig a hatalom végzi el a piszkos munkát, hanem amíg lehet, addig ezeket a felhetszelt embereket küldi a békés tüntetők ellen, és erre vigyázni kell. Erre egyébként az egyetlen egy megoldás az, hogyha mindig nagy számban tiltakozunk, ha nem egyedül próbálunk meg valamit csinálni nagy számban, és egyébként erre volt az a megoldás, amit meg is csináltunk a nyáron, amikor nem egyedül mentem oda, hanem nagyon sokan, több ezer ember volt ott a helyszínen, és ilyenre készülök is, mert nagyon sokan mondják, hogy lemaradtak az előzőről, tehát egészen biztosan fogok még oda menni, de azt is elmondtam, hogy egyedül szinte biztos, hogy nem fogok már oda menni.
Jó, erről is foglak kérdezni, mert a nyári további akcióról is foglak majd kérdezni, de előtte készítettük egy rövid összeállítást a politikai akcióidról, ezt nézzük meg, és aztán kérdeznének a nyár további eseményeiről.
Értem én, hogy ez egy csapda, Tudom, hogy egy csapda. Persze, hogy csapda. Azzal, hogy itt vagyunk, engem a Kossuth Rádióban szólt az édesapám a múltkor, hogy benne voltam a Kossuth Rádióban, ezt úgy elszokott ettől. És mondom, mi volt benne édesapám? Hát, hogy én a meleg jogok mellett kiálltam. Mondom, gondoltam, egyrészt büszke vagyok rá, és tudom, hogy ezzel a propaganda azt akarja mondani, hogy itt csak a meleg barát lipsik sipákolnak. Ugye erről van szó. Értem, hogy egy csapda. Csak hogy. Az is csapda, ha nem csinálunk semmit. A hatalomnak az is jó, hogyha azt mondhatja, hogy itt ugrálnak a liberális melegek, meg az még jobb, ha meg nem csinálunk semmit.
Még egyszer megkérdezem önöktől, abba fogják hagyni? Mondjuk nem hagyjuk abba. Nem hagyjuk abba.
Nem hagyjuk abba. Nem hagyjuk abba.
Az elején sokat kérdeztek, hogy eddig milyen sikert értünk el, és én azt gondolom, hogy legalább azt, hogy zavarjuk az Orbánt, azt már elértük. Belehazudott a kamerába, meg az internetben, mindenbe, és azt mondja, hogy ez egy mezőgazdasági üzem. Hát a lónak a faszát egy mezőgazdasági üzem, elnézést, majd kisipolják. Hát aki vagy távcsővel, vagy olyan kamerával lehet látni. Az antilopok azok ott vannak bent, igen. És ugye látszik, hogy nagyon közel vagyunk, tehát itt egy 15-20 perces séta volt. Azt köszönöm, köszönöm. Az enyémet.
Feleségemnél úgy
köszönöm. Nem ellopták, hanem...
Ott figyel a bukor alá.
És ön szerint miért vannak itt ezek az állatok?
Mert már nem tudják mire költeni a pénzt.
Szóval az augusztusi politikai tevékenységnek a fókuszában a bejátszásban is látott 60 pusztai bejárás, tüntetésszervezés és egyéni megmozdulások voltak, és nyilvánvalóan ez egy sokak érdeklődését kiváltó, nagy média visszhangot kiváltó megmozdulás együttes volt. De a kérdésem az, hogy igazából mi ezzel a közép-hosszú távú célot, tehát igazából mit lehet 60 pusztán keresztül bemutatni az Orbán rendszerről?
Hát az a rendszernek a lényege, amit ott történt, és nyilvánvalóan azt szeretnénk, hogy ez a rendszer megbukjon, és ahhoz, hogy ez a rendszer megbukjon, ahhoz minél több embernek tudnia kell azt, hogy ott mi történik. Nem tudom, most aktuális számokat nem tudok, hogy hány ember ismeri és tudja, hogy mi van ott 60 pusztán, de egy körülbelül 2 éve láttam erről egy felmérést, egy jó minőségű felmérést, 2 éve, amikor már elvileg mindenki azt gondolt, hogy mindenki tudja, hogy mi van 60 pusztán, és azért akkor még körülbelül az emberek fele az nem tudta, hogy az micsoda. És én nekem meggyőződésem, hogy azt, hogy ezt minél több emberhez eljusson, az valóban akár a választás kimenetelét is befolyásolhatja.
Mit mutat meg 60 puszta szerinted? Egy mondatban kéne megfogalmaznod.
Most éppen az, hogy mekkorát hazudik a miniszterelnök, egyébként meg azt az eszeveszett és emberi elmével, vagy átlagember elmével felfoghatatlan luxust, amit itt elértek ezek az emberek a semmiből, ahogy szétlopták az országot, és ami abból lett, ezt mutatja meg. Na most még egyszer mondom, ezt még mindig nem mindenki tudja, nagyon sokan tudják már, nem mindenki tudja. Egyébként igazán akkor lehet átérezni, ha oda megy az ember, tehát ezek a képek nagyon fontosak, meg a drónképek is nagyon jók, meg nagyon sok mindent lehet tudni. Amikor például benn voltam, hát higgyék el, ha valaki oda bemegy, akkor onnantól kezdve már nem lesz egy cseppnyi kétsége sem, hogy itt valami 15 év alatt nagyon-nagyon félrement, nem lesz kétsége afelől sem, hogy az egy mezőgazdasági üzeme, vagy pedig egy luxuskastély, de afelől sem, hogy mi történt Magyarországon.
Oké, ha mondjuk lesz kormányváltás, amiben nyilván a Tisztának meghatározó szerepet kell játszania, erről majd beszélünk még később, de ha van kormányváltás, és mondjuk egy vagyonosodási vizsgálat alá vetik idősebb Orbán győzőnek a bevételeit, és megnézik azt, hogy mondjuk a kiadási oldalon ez az egész, hát nem tudom, épületegyüttes, ez mibe kerületett, és az derül ki, hogy ezt nem lehetett fedezni ebből a bevételből, amivel ő rendelkezik, és mondjuk adott esetben elveszik ezt a birtokot tőle. Szerinted mi lenne a kívánatos hasznosítása ennek a területnek?
Ez egy jó kérdés, de majd erre egy kicsit hagy menjek bővebben is, mert ez egy nagyon fontos kérdés, amit mondtál, hogy ezzel mit lehet kezdeni. De válaszok először erre, tehát lehetne egyébként egy múzeum, ez egy egyszer majd valószínűleg az lesz egy múzeum, ahogy királyi kastélyokat nézegettünk, és bár ott tartanánk, meg a Ceausescu faluja is tulajdonképpen most egy turista látványosság, és talán ez lesz belőle. belőle, de egyébként nem tudom, szanatóriumnak vagy gyerekek ürültetésére is, ez egy nagyon szép hely, látványos hely, ugye ott van az állatkert is, most már az épület maga is alkalmas, nagyon sok ilyen apartman van benne, meg lakótér, úgyhogy ezzel sok mindent lehet kezdeni, de alapvetően valószínűleg egyszer ez egy múzeum is lesz majd.
És viszont az derül ki, mondjuk megvizsgálva teljes alapossággal az építésnek a dokumentációját, Orbán Győző érdekeltségeinek a bevételeit, hogy itt jogilag és papíron minden klappol, minden a törvényességi követelményeknek maximálisan megfelelő módon jött létre, tehát nincs igazából mit kezdenie egy jogállami keretek között a magyar államnak, akkor arra mit fogsz reagálni?
Akkor én borzasztóan meg lennék lepődve. Hát ez a kastély három okból is a banánhéja lehet a miniszterelnöknek. Azzal együtt, hogy azt gondolja, hogy vagy azt mondja, nem tudom, hogy gondolja is, hogy ez az édesapjának a biznisze, meg hogy itt minden le van papírozva, ez egyszerűen nem igaz. Három dolog miatt ez a banánhéja lehet, és három dolog miatt is akár a börtönt is kockáztathatja emiatt konkrétan a miniszterelnök. Az egyik, ugye az előzmények, ez 2010-ben jutott Orbán Győző tulajdonában, a cégének a tulajdonában, és 2010-től 2020-ig minden hónapban kapott, vagy minden évben kapott 15 millió forintot az Orbán Győző apja a Mészárostól, mert papíron a Mészáros Lőrinc ezt bérelte, ezt a helyet. Ugyanakkor semmilyen olyan jel nem volt, miután én ezt láttam, és korábban ugye Ferenczi Krisztina sem találta semmilyen jelét annak, hogy ott ezzel bármit Mészáros Lőrinc kezdett volna. És amikor papíron bérelte a Mészáros Lőrinc, mondom évi 15 millió forintért, akkor már ugye az Orbán Gáspárnak a kutyája orra volt bejelentve, és láttuk, és van bizonyíték, hogy a miniszterelnök felesége ott jár. Tehát gyakorlatilag minden jel arra mutat, hogy ez egy színlelt szerződés volt.
Önmagában az, hogy ott van a családhoz tartozó egyik család.
Az, hogy a kutyát, azt lehet mondani, hogy befogadta Lőrinc.
Meg az unokája, azért az igen, teljesen természetes.
Az teljesen természetes, ugyanakkor bármilyen jelének kellene lenni, hogy ott használta is ezt a Mészáros Lőrinc. Nincsen semmilyen jele annak, hogy ezt használta. Nem is nagyon tudott erre még Ferenczi Krisztinának sem mondani, és én sem láttam, hogy bármit használt volna. Ugyanakkor gondoljunk bele, nem tűnik ez olyan nagy pénznek, ez a 15 millió forint. Van, akinek ugye hatalmas pénz, de a milliárdokhoz képest nem olyan nagy pénz. Ugyanakkor ez a 15 millió forint 2010-ben ez a miniszterelnöknek az évi fizetése volt. Tehát a Mészáros Lőrinc úgy fizette ki ezt a 15 millió forintot, hogy semmit ezért valójában nem kapott.
Ezt mondhatjuk biztosan, ennyire magabiztosan?
Én egészen biztosan ezt tudom állítani, hogy semmilyen jele nem volt annak, hogy ezt ő használta volna. Állatok akkor már nem voltak ott, tehát ezek istállók voltak, állatokat nem tartott benne, gépek nem voltak ott, semmilyen jele, jó néhányszor repültem el fölötte, semmilyen
azt, hogy
jele
mondjuk,
annak.
Köt egy rossz üzletet, aminek az üzleti előnyei nem látszanak legalábbis a külső szemlő számára, azért magában nem bűncselekmény.
Ugye, de a színlelt szerződés az egy bűncselekmény, tehát hogyha valaki színleg szerződés, az már bűncselekmény, meg a korrupció és a megvesztegetés is egy bűncselekmény. Ez az ember, ez a semmiért 10 éven keresztül évente 15 millió forintot kifizetett a miniszterelnöknek, és ezzel párhuzamosan sorra nyerte meg a közbeszerzéseket az államtól.
Oké, okay, mi a másik kettő?
Igen. A második, és ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a miniszterelnök édesapja nyilatkozott még 2000 környékén, tehát mielőtt elvesztették volna annak idején a választást, adott egy nyilatkozatot, hogy hát őt támadják emiatt a bányája miatt, mert szokták támadni a bányája miatt már akkor is, de hogy senki ne irigyelje tőle, mert ezek a kőbányák, ezek ilyen évi 4-5%-os nyereséggel tudnak működni. Ez így is van. Hogyha megnézzük most a kőbánya cégeket, akik ezzel foglalkoznak, 4-5% nyerességgel működnek. A miniszterelnök édesapja viszont 30-40% nyereséggel dolgozik, és így tud évente mindig több milliárd forint nyerességet kivenni a cégéből. Ez logikailag két esetben lehetséges. Vagy nagyon olcsón állítja elő a követ, tehát ő nem tudom, csettint egyet a kő, kijön és földarabolja magát és beugrik a kamionokba, vagy pedig sokkal drágábban adja, mint a többiek. Csak hogy viszont, ha sokkal drágában adja, akkor egyrészt már rég csődbe ment volna egy valódi piacgazdaságba, másrészt arra is tudjuk, és arra is vannak bizonyítékok, hogy ez a kő, ez az állami megrendelésekbe megy, általában ugye a Mészáros által manipulálta megnyert közbeszerzésekre. Egy kormányváltás esetén minden lehetőségünk meg lesz arra, hogy ezeket a számlákat megnézhessük, és ne csak azt a néhányat, amit újságírók megtaláltak, ahol horribilis drágán adta a követ el állami beruházásokhoz, hanem az összeset megláthatjuk. Ez önmagában is, hogy a hűtlen kezelés nagyon szépen meg fogja tudni mutatni.
Ez világos, de bocs, itt ugye maximum azt lehet bizonyítani, hogy mondjuk Orbán Győző olyan többletbevételekhez jutott, amit egyébként a normál piacgazdasági körülmények nem indokolnak. Ebből még nem következik az, hogy azt a pénzt, amit így fölhalmozott, és adott esetben ebbe a 60 pusztai birtokba fektette bele, hogy az családbódon fektette volna oda bele?
Az nem, de önmagában, tehát az, hogy ezt a pénzt, amit itt ugye ezzel papírozza le, azt mondja, hogy ez az ingatlan ebből van, ugye vannak ilyen becslések, hogy 10-11 milliárd forintba került ez az egész, borzasztó sok pénz, számolják ki otthon, hogy ezért egy magyar ember hány évet dolgozik az őskorban.
Most a 60 pusztai birtokot mondom.
A 60 pusztai birtokot, tehát ez egy, az alsó becslés szerint 11 milliárd forintba került. Én beszéltem olyan ott dolgozókkal, vagy erre az ingat, vagy erre a beruházásra rálátó emberekkel, akik szerint ez jóval nagyobb összeg, de teljesen mindegy, a 11 milliárd és felfoghatatlan sok pénz. Én azt mondom, hogy ahogy arra, amit abból arra papírozta a pénzt, az egy nagyon túlárazott kőből van, és az pedig ugye túlárazva, piaci ár fölött, jóval, éveken keresztül odaadott kő, azért az bűncselekmény. A harmadik az meg a műemlékiség. Tehát a műemléki törvény szerint műemléket, aki a műemléket rombol, az akár 5 év börtönbüntetést is kaphat. Itt pedig erről van szó. Tehát jól dokumentálhatóan, itt ezt, ugye itt 5 épületről van szó, a 2 kisebb, ugye, akik a cselédlak meg a tisztilak volt, illetve 3 nagy istálló van, ebből tulajdonképpen most már csak egyetlen egy áll a eredeti állapotában. A 2 nagy istállót, ezek ipari műemlékek voltak, még egyszer mondom, 150 éve ott álltak, rendben voltak. Ezt teljesen elbontották, de nem csak a földig, hanem a föld alá is, hiszen a föld alá is építettek épületeket, és az egyik általam legutóbb nyilvánosságról szólt képből, ugye az is gyönyörűen látszik, nem volt korábban sem efelől kétségem, de látszik, hogy nem abból a téglából építették vissza, ugye, amikor ilyen nagyon régi templom, vagy nem tudom, rom már összeomlik, akkor is ugye az az elf, hogy azt vissza kell építeni, de ugyanabból a téglából, amikor a mostári hidat lerombolták a szerbek, és utána újraépítették, az mind ugyanazokból a kövekből, mint a Lego összerakták, itt ez nem erről van szó. És egy ilyen bontás, ez is egy bűncselekmény, ez egy BTK-s esemény, még akkor is, hogyha valószínűleg megkapta rá az engedélyt, akkor viszont azt kell megkeresni, aki kiadta ezt az engedélyt.
Igen, akkor végén ott maradunk majd, hogy lehet, hogy egy hivatalnokot végül Dutyi Barcsukot
De
Orbán Győző és családja nyugton élvezheti majd a 60 pusztai birtok különböző kényelmi.
Akkor, amikor azt mondjuk, hogy jogi elszámoltatásra van szükség, vagy jogi felelősségre vonásra van szükség, mert elszámoltatás, ugye nem szeretjük azt a szót, mert azt még soha nem váltotta be, aki ígérte. Amikor jogi felelősségre van szükség, akkor annak lehet egy módja, és lesz is egy módja, hogy igen, ezt a rendszert kiszolgáló embereket lehet, hogy nem rögtön a legfelső szintre tudunk eljutni, mert itt is ezt valaki kiadta, ezt az engedélyt teljesen törvénytelenül, hivatali visszaélést követett el. De meg lehet keresni ezt az embert, és amikor annak az embernek azzal kell gondolkodnia, hogy lehet, hogy most már mégsem tudnak engem megmenteni, lehet, hogy bízik abban, hogy esetleg az akkor még meglevő főügyész, mert ha nincs 2/3, akkor megvan a főügyész, ő esetleg megmenti őt, de ha már egy kicsit gondolkodik, akkor lehet, hogy el fogja mondani, lehet, hogy el fogja mondani, hogy ki utasította arra, és akkor azért nagyon gyorsan el lehet jutni a miniszterelnökhez.
Zárjuk le ezt a témát, mert rengeteg másról is akarlak kérdezni. Egyetlen záró kérdés. Te meg vagy győződve arról, hogy esetleges kormányváltás esetén garantálható az, hogy 60 puszta kényelmét Orbán Győző, vagy Orbán Viktor, tehát a miniszterelnök és családja ne tudja élvezni?
Nyilván az 50 vagy a 2/3 százalék is kérdés, vagy a 2/3, hogy milyen százalékban nyer az ember. tehát vagy az ellenzék, de azt gondolom, hogy már 50% esetén sem tudják olyan nagy örömmel élvezni.
És ezt kívánatosnak is tartanád?
És ezt kívánatosnak is tartanám. Egyébként ugye nagyon sokszor sokan mondják, visszavesszük, majd mindent visszaveszünk vagyont, ez ugye mese, tehát ez sajnos be kell látni.
De 60 puszta esetében miért nem mese?
60 puszta az egy kiemelt figyelmet érdemel. Azt tudnám elmondani, hogy aki azt mondja, hogy mindent visszaveszünk, az nyilván hazudik, tehát arra nem nagyon kell hallgatni, de arra például van lehetős, nagyon sok vagyunk kint van már külföldön, tehát nem lehet. Ez egy mindannyiunk felelőssége, rengeteget elloptak, de azért egy dolgot elmondjak, van például egy olyan adózás, tehát ugye 50%-kal is adózási törvényeket lehet hozni, tehát hogy ne nagyon tudják ezeket az ingatlanokat élvezni, az például simán 50%-kal is meg lehet oldani.
Ugye tavasszal alapvetően a gyülekezési törvény módosítása miatt szervezett tüntetésekkel váltották ki nagyobb figyelmet. Ezeken a tüntetéseket eleinte valóban igen jelentős számban vettek részt különböző polgárok. Aztán ez egy kicsit alább hagyott, sőt most igazából 60 pusztával volt az utolsó nagyobb tüntetésed, amiben bejelentettetünk, hogy szeptember 2-ig ezt tüntetelted, és majd akkor fogjátok újra kezdeni. Bár egyébként ebben az időszakban is tőled függetlenül a kitartóbb tüntetők nagyon most is fölvonulnak és kifejezik a nem tetszésüket. Igazából a kérdésem arra irányul, hogy meddig tervezzetek ezt csinálni?
Hát nézd, én a legelején is megmondtam, hogy nyilván ezt addig kell csinálni, amíg nincs eredmény. Másrészt sajnos a rossz hír az, hogy nagyon könnyen lehet, hogy ősszel majd megint lesz úgymond olaj arra a parázsra. Tehát én ezt elmondtam, lehet, hogy ez csak ilyen költői képnek tűnik, de komolyan is gondolom, tehát azzal együtt, hogy itt van, amikor 100 ember, ugye most nagyon hálás vagyok annak a kemény magnak, aki annak ellenére, hogy én nem szervezem, ők minden héten kimennek kedden és szervez. Itt 100 ember van, legutolsó tüntetéseken 4-500 ember voltak, amikor a Kossuth téren több tízezeren voltunk, tehát de ezeknek az embereknek azt tudom mondani, hogy igen, nem értük el az eredményt, de ezek az emberek értik azt, hogy a tüntetéstől, a tüntikézéstől, a valódi követelést azt különbözteti meg, hogy az egyiknél beletörődünk, hogy nem sikerült, a másiknál meg nem hagyjuk abba. Azért szoktuk ezt a nagyon egyszerű dolgot úgymond skandálni, hogy nem hagyjuk abba. Nyilvánvalóan folytatni kell, attól tartok, hogy lesz olaj úgymond erre a parázsra, attól, hogy mekkora lesz a lángja ezeknek a tiltakozásoknak, ez nyilván ettől is függ, hogy milyen olaj lesz. Lesz olaj. Igazán, ami miatt ezt csináljuk, az a bizonyos április, nem tudom, hanyadikai nap, ami a választás lesz, annak a másnapja. Azért csináljuk, hogyha, tehát két dolog miatt, egyrészt, hogy kevésbé merjék az eddiginél is nyíltabban elcsalni ezt a választást, ez előfordulhat, hogy ezt el tudjuk érni, ugye elbizonytalanodtak az ellehetetlenítési törvénynél többek között ezeknek a tüntetéseknek a hatására is, de hogyha mégis megteszik, akkor ott utána kevésbé merjék az ellenlépéseket megtenni. Erről szól ez, és nem hiszem, hogy ezt különösebben abba lehetne hagyni. Én személyesen azt tudom mondani, hogy tényleg nem, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy olyan országban éljek, ahol a kínai arcfelismerő rendszereket lehet használni a tüntetők ellen. Hatalmas élmény volt a Pride tüntetés, ahogy sok százezren azt mondták, hogy nem érdekel, kimentek, nem is merték használni ezeket a rendszereket, de azt is tudni kell, hogy ez a rendszer, ez nem azért állapított, vagy hozta ezt a törvényt, és nem azért vette meg ezeket a rendszereket a kormány, hogy egyszer egy Pride-on ne legyenek nagyon sokan, hanem azért hozta, hogyha véletlenül el kell csalni az eddiginél is nyíltabban a választást, akkor ne legyenek tartós, nagy létszámú, az országot megbénító tüntetések. Ez erről szól.
Ugye közben viszont azt lehetett látni, hogy a Puzsi Róberték által szervezett polgári ellenállás, megmozdulás, mozgalom, vagy például a Pride, azok sokkal nagyobb létszámot voltak képesek megmozgatni, mint amit ti a saját tüntetéseitekkel. Tehát kérdezem azt, hogy valóban szükséges-e ez a gördülő tüntetés, amit ti szerveztek minden héten néhány száz fővel, hogyha azt lehet látni, hogy alapvetően viszont a tömeges megmozdulás az akkor jön el, amikor hirtelen politikai pillanat is van. Tehát nem lehet minden héten egy állandó politikai azottságban tartani súlyos 10 és 100 ezreket.
Hát nézd, ez igen, úgy látszik, ugye ez a reflex még. Az a rossz hírem, hogy ezt valószínűleg meg kell tanulnunk, hogy máshogy kell csinálni, mert eddig az elmúlt 15 évben. Az elmúlt 15 évben is voltak nagy tüntetések, ti is csináltatok, tehát nektek is volt egy 150 ezeres tüntetésetek, ami után hazamentünk, és utána nem volt semmi.
De mire a ti tüntetéseitek után
más
történik?
Más is csinált, ezek nem zárulnak le. Tehát itt van, amikor 500 ember, van, amikor 2000 ember, van, amikor 30 ezer ember, ugye, amikor való igaz, hogy még a reflexek azon, hogy kell egy nagyobb input, kell egy olaj arra, a parázsra, ugye, amikor bejelentették, vagy előrevitték az ellehetetlenségi törvényt, akkor egyetlen, egy teljesen ismeretlen diák meghirdetett a Facebookon egy tüntetést, és arra eljöttek vasárnap 30 ezeren. Ugye, amikor Puzsér Róbert jól időzítve és velem egyeztetve, és nagyon örülök, hogy abban részt vehettem, és nagyon nagyra tartom a Puzsér Róbertnek ebben az elszántságát, hogy akkor ugye az kedre esett az a nap, amikor a parlament elvileg szavazott volna róla, akkor megbeszéltük a Puzsér Róberttel, hogy akkor nem a Ferenciek terén lesz, hanem akkor a Kossuth téren, és akkor valószínűleg sokan lesznek, sokan is lettek.
Most ahhoz, válasz bármilyen szerepet ebben a polgári ellenállás mozgalomban, amit Puzsér Róbert hirdetett?
Én nem tudok róla, hogy ez még mozgalom lenne, én egyelőre azt tudom, hogy egy polgári ellenállás akar lenni, tehát, és ennek nagyon örülök, hogy olyan emberek, akiknek van arcuk, akik letettek valamit az asztalra, azok elmentek eddig egy nagy tüntetésre, és nagyon remélem, hogy el fognak menni következő nagy
tüntetésre. De nem volt arról szó, hogy esetlegesen részt vegyél ennek a szervezésében?
Dehogy nem, hát ugye azt a tüntetést is szerveztem, és gondolom a következőkben is részt fogok venni.
Ugye Robert Sivar Dánielnek a Telex stúdiában arról beszélt, hogy ősztől ilyen különböző meneteket szerveznek majd.
Persze, hogyha lesz azon, én nagyon szívesen részt veszek, és nagyon szívesen...
De a szervező munkájában nem veszel részt.
Én nagyon szívesen részt veszek abban is. Tehát én nem tudok róla, majd most jövő héten beszéltük is a Puzsér Róberttel, hogy fogunk beszélgetni, és ezt egy nagyon jó dolognak tartom. A jó dolognak tartom azt, hogyha ugye nem csak egy politikus ugrál és próbál valamit csinálni, hanem hatalmas dolognak tartom azt, amikor ott nagyon sok úgymond influencer, akiknek van egy, meg művész, akiknek van ismeretségük, ők is szerveznek tüntetéseket, és annak a szervezésében is részt vettem, és a jövőben is én azt gondolom, részt fogok venni.
A Pride-ot követő egy hétben írtál egy posztot, amiben részletben írtál arról, hogy hogyan fogják megbírságolni a Pride résztvevőit, idézzek téged. Nagyon durva és a jövő szempontjából kiemelten fontos információ jutott el hozzám, a rendőrség nyilván Orbáni parancsra a Pride résztvevőinek tömeges megbírságolására készül. Nos, azóta nem tudunk semmilyen bírságról, ami a Pride résztvevőit érintette volna. Rosszak voltak a forrásaid, vagy végülis egyébként nem történt nem. meg a kilátásba helyezett retorzió?
Igen, szerintem a forrásaim nagyon is jók voltak, hanem azt már a Pride másnapján szintén belső forrásokból jöttek, hogy rendkívül nagy volt a bizonytalanság, ugye azt szokták mondani, hogy elbizonytalanodtak, mint a faltörőkos a fotocella előtt. Tehát hatalmas viták voltak odabent, és végül mégsem merték alkalmazni ezt a rendszert. Tehát ennek a rendszernek ugye az a lényege, amiről ott sokat beszéltek, hogy tömegesen, 10 000 számra lehessen automatikusan megbírságolni embereket. Az én információm az volt, hogy ugye a technikában egy láncszem kellett, a kamera megvolt, az arcszemüsen rendszer megvolt, alkalmas volt ahhoz, hogy az embereket beazonosítsa. Egyedül annyi kellett még hozzá, hogy amikor valakit elkapott ez a kamera, akkor a ügyfél kapun ki lehessen neki küldeni, hogy akkor téged megbüntettelek 80 000 forintra. Tehát nekem ez volt az információm, és teljesen egyértelműen, és teljesen logikátlan lett volna, hogyha ezzel nem számoltak volna, és nem ezért jött volna ez a törvény.
Ez szűrődéki ezeket ez az nem... információkat, amiket hozzád elcsepegtetni? Tehát fogtál valami fajta
Van az embernek már olyan tapasztalata, hogy ezzel tehát a forrást azt tudja...
Azért volt, hogy már futottál te is lukra?
Mindig. Én azért nem, olyan nagyon sokra nem emlékszem. Ez az, hogy végül ezt nem merték használni, ez sajnos, és azt kell mondanom, hogy sajnos nem bizonyítja azt, hogy nem akarták volna használni. És ugye nagyon nem bizonyítja azt sem, hogy a Pride szervezőit azt viszont büntető eljárás elő akarják vinni, ami azért egy közös felelősségünk, nyilvánvalóan sokkal nagyobb tüntetésekre kell majd tüntetéseket és nyomásgyakorlást kell majd tennünk, amikor ezeket az embereket tényleg elkezdik vinni a bíróság elé, tehát sokkal többnek kell ott lenni, mint legutóbb ott a Karácsony Gergely meghallgatásánál voltak.
2026 indulás. Ugye a TISZA megbízásából készített a 21 kutatóközpont egy felmérést arról, hogy ki lenne az esélyes, a legesélyesebb jelölt a zuglói választókörzetetben a 26-os választáson. Na most ez alapján a jelenleg a szavazók 18%-a szavazna rád, míg az ismeretlen TISZÁS jelöltre 42%-nyian. A Tisza az elsztartozó közleményben ezt írta, idézem őket. Lehet persze ráindulni a Tisza győztes jelöltjére, és ezzel csökkenteni a kormányváltásra érkező szavazatok számát, de ez a lényegen nem változtat. A magyarok döntő többsége a változásra, a rendszerváltásra, a működő Magyarországra és a Tiszára szavaz. Na most több 2022-ben egyéni mandátumot nyert képviselő már bejelentette a levonulását a színpadról. Gyakorlatilag a teljes Momentum most képviselőtestület így tett, Jámbor András független országgyűlési képviselő is így tett, és mindannyian azzal érveltek, hogy nem akarják akadályozni az úgynevezett rendszerváltást. Szóval van-e terved arra az esetre, hogyha a választások előtt is hasonló helyzetet mérnek, és a Tisza mégül nem lép vissza a javadra, hogy akkor hogyan fogsz lépni?
Igen, nagyon sokat nem szeretnék erről beszélni, de ugye ezzel a közönkutatással elég sok probléma volt, leginkább az, hogy nem tudta oda mondani, hogy ki ellen kell indulnom. Ezzel együtt, hogyha ráadásul más probléma is van ezzel a közönkutatással, tényleg nem szeretnék belemenni, tehát sok probléma van vele, viszont
de milyen probléma, bocsos, hogy már említettem, akkor ezt mondjuk.
Leginkább az, hogy rekordszámú volt a nem válaszolóknak a száma. Valószínűleg Zuglót itt az elmúlt években, éppen a korábbi előválasztásoknak is köszönhetően valószínűleg borzasztóan túlmérték. Tehát az azt jelenti, hogy folyamatosan zaklatják az embereket ezekkel a közönkutatásokkal, és gyakorlatilag csak az válaszol már az ilyenekre, aki szinte várja, hogy kérdezzék meg tőle, tehát akinek egy nagyon...
Hát még a véleménye valós?
Ez valós, csak rendkívül sokkal kisebb a merítés, azokat az embereket tudja megkérdezni, akik rendkívül aktívak, rendkívül elkötelezettek egy bizonyos párt felé. Másrészt viszont ugye érti az ember ebben a logikát, én más számokról is tudok, de érti az ember a logikát, hogy miért nem tökéletesen biztos úgymond az én győzelmem, főleg azért, mert gondolkodik a tudatos szavazó, hogy akkor kinek van nagyobb esélye, tehát hogy ugye nem akarja, hogy elmenjen a szavazata. Na most ezzel, még egyszer mondom, ezzel a közönkutatással sok a probléma, de hogyha elfogadnánk ezeket a számokat, akkor abból az is kiderül, hogy a zuglói választóknak nem kell majd amiatt aggódni, hogyha esetleg a két jelölt, mondjuk a Tisza jelölt, meg mondjuk egy független jelölt indul el, és van egy harmadik fideszes, hogy az nevető harmadikként bekerüljön, hiszen ez szerint, a mérés szerint a fideszes az biztosan nem fog győzni. Én azt gondolom, hogy tettem le ezt azt az asztalra, én nem gondolom, hogy én egy rendszerváltásnak az akadálya lennék, én azt gondolom, hogy van is teendőm még a rendszerváltásra, azt is gondolom, hogy a zuglói választók, tudatos, valódi választók, akiket itt megkérdeztek ebben a, felhívták őket telefonon, és hirtelen mondani kellett valamit, ugye ezek nem biztos, hogy jól tudtak dönteni akkor, amikor nem tudták, hogy kivel szemben, vagy hogyan kell dönteni, de ezek majd eldöntik. Tehát én nekem az a szándékom, hogy én megkérdezzem azt, hogy van-e rám szükség. Ha azt mondják az zuglói választók, hogy nincsen rám szükség, akkor én nagyon nagy, számomra nagy örömmel megyek haza az állatorvosi rendelőmben. Én ma is dolgoztam bent, meg is büntettek a rendőrök, amikor mentem, nagyon siettem egy konzultálni egy életveszélyes állapotú kutyával, és nem kötöttem be a övemet, úgyhogy meg is büntettek. De ennek ellenére, ha az zuglói választók, akik megtiszteltek a bizalmukkal 2022-ben, azt mondják, hogy én most nem dolgoztam eleget, nem jól dolgoztam, nincs rám szükség, akkor ezt természetesen tudomásul fogom venni, de szerencsére, ha pedig valaki attól fél, hogy a két induló, egy Tiszás induló és a Hatházi induló az esetleg esélyt adna a fideszesnek, akkor arra meg ott van a Tisza által bejelentett lehetőség az előválasztásra. Én tettem egy ajánlatot erre, hogy ezen nagyon szívesen részt veszek, de túl sokat nem szeretnék, csalódás volt, kicsit túl sokat foglalkozott ezzel aztán a közvélemény, mert továbbra is vélemény.
Hát izgalmas körzet mindig is az volt
történetileg.
Tóth Csaba miatt, Horváth Csaba miatt, és akkor még a Vejnek Leonárdokról már nem is beszélünk, de amint akarok kérdezni, hogy valóban a Fidesz 22-t kapni ebben a kutatásban, tehát valóban a Tiszás győzelem elviekben, most még egyszer a kutatást idézem, biztosítottnak tűnik. Két kérdésem van. Az első, ugye Magyar Péter kategorikusan kizárt, hogy együttműködjön veled, de nem tudjuk, hogy amikor majd lesz egy konkrét Tiszás jelölt helyben, ő esetleg más attitűdöt képvisel. Nyilván a pártnak lesz egy elvárása vele szemben, de egy egyéni jelölt igazából az utolsó pillanatig dönthet úgy, hogy mondjuk adott esetben visszavonja az indulását. Tehát te próbálkozol-e majd bármilyen módon vele, akár nem tudom én, helyi előválasztásban megállapodni, vagy bármilyen más módon egyeztetni annak érdekében, érdekében, hogy végül egy ellenzéki jelölt legyen.
Én mindig nagyon szeretem a kompromisszumokat, bármennyire is más rólam a ellenfeleimnek a véleménye, a korrupcióval szemben.
Hogyan az ellenfeleidnek, de az elvileg szövetségeseidnek is.
Néha a szövetségesek így gondolják, leginkább azért, mert viszont egyetlen egy dologban meg azt gondolom, nincs helye a kompromisszumnak, az meg a korrupció. Tehát azzal tényleg nem nagyon szeretek kompromisszumot kötni. Tehát amit legtöbb kritikát kaptam, hogy én miért foglalkoztam, nem tudom, egy MSZP-s ügyel, vagy miért foglalkoztam, nem tudom, egy DK-s ügyel, korábban ezeket
nem csak
megkaptam.
Ez de most ezt tegyük ide egy pillanatra, még az előző.
Úgyhogy én nagyon szerettem a kompromisszumokat, ez a javaslatom is egy ilyen javaslat volt, és nyilvánvalóan mindig kész vagyok a megegyezésre.
Hát a helyi előválasztás.
Nagy baj lenne, az adná a legjobban, tehát hogyha más megegyezés nincs, akkor ez adná nyilván magát legjobban. Én ezt a ajánlást megtettem, ezt tartom is, ezt meglátjuk.
Te levonulni semmi esetre sem tervezel?
Csak ha a feleségem azt mondja, hogy vonuljak le, akkor igen. De egyébként nem. Sokkal nagyobb feladatomnak látom, ahogy eddig is, hogy valahogy azt elérjük, hogy itt valódi választások legyenek, vagy annak legalábbis a romjait megmaradjanak.
És ha változnak az erőviszonyok, tehát mondjuk azt lehet látni, hogy fejfej mellett áll a Tiszás jelölt, te és a Fideszes jelölt. Tehát azt lehet látni, hogy igenis egyikötök vagy másikotok elindulása veszélyeztetheti az ellenzéki érvényesülést a Fidesszel szemben, az sem változtathat a...
Én jelen pillanatban, tehát mondom még egyszer, ha a feleségem azt mondja, hogy ne induljak, akkor nem indulok, de hogyha nem mond ilyet, akkor jelen pillanatban nem látom be, hogy miért ne indulnék.
De politika arról szól, hogy azért az alapvetően, hogy mondjam, irritált a te politikai szerepvállalás?
Nem, egyelőre most jobban támogatja, mint én egyébként. De alapvetően...
Ennél több az elszántság?
Most igen, ezt kell, hogy mondjam. De alapvetően...
Ezt nem engedem, ne haragudj. Én meg nem beszélek családi dolgokról.
Ez
fontos, a saját magadról beszéljük.
Elszántság bennem is van.
Miért kevesebb, mint a kedves feleséged?
Azért, mert talán én többet látok, hogy mi megy itt az ellenzéken belül, többet láttam, tehát nyilván beszélünk
sokat. Mi megy az ellenzéken belül, Ákos?
Hát erre visszajövök nagyon szívesen, erről nagyon hosszan.
Azért legalább lebbencsd fel a fájtlat, hogy mi az, ami a te kedvedet szegi például.
De még egyszer mondom, erről külön beszél. Egy dolgot hagyd mondjak, itt befejezzem. Tehát én azért azt gondolom, hogy az ellenzék az alapvetően egy demokratikus történet. Tehát az politikának az ellenzéki oldala az egy demokratikus történet. Nagyjából ezt mutatta, hogy végül összejött ugye legutóbb a előválasztás is, bár azért ott voltak nem mindig jó megállapodások, de én nagyon szeretném, hogyha ez így is maradna, és én szerint ehhez tartom magam, és biztos vagyok benne, hogy el fogok indulni.
Mit látsz az ellenzékben, ami borúra ad okot a számodra?
Ó, hát nagyon sok minden, mondom. Azt, Marci, ebbe hagyd ne menjek be, mert egyet akkor lehet, hogy...
Egyet mondja, mi a leginkább...
Akkor inkább úgy, mennyi időnk van még? Mondjál nekem, mennyi időnk van még?
Annyi mindenképp, hogy ezt kifejtesd, hogy kérlek mondd.
Akkor úgy tudom mondani, hogy ugye magyar képviselő úr szerint ugye nekem a legnagyobb bűnöm az a sikertelenség, amivel én vitatkoznék, én nem tartom magamat sikertelen történetnek, ugye én Zuglóban megcsináltam azt, amit ő még országosan szeretne csinálni. Azonban én azt írtam arról is egy posztot, hogy el kell gondolkodni, hogy a sikertelenségnek, tehát amikor az ellenzéket valóban azért büntetik a választók, mert sikertelenek volt, akkor mi volt az oka? És ennek a sikertelenségnek a két fő oka az volt. Az egyik az, hogy nem foglalkozott azzal az egyszerű kérdéssel, hogy nem demokráciában élünk, egy maffiával állunk szemben, és egy hibrid rezsimben élünk, és nem volt hajlandó foglalkozni azzal, hogy nem valódi választásokról van szó. Ezért mondom,
ez nagyon fontos állítás, ez egyik, nem akarom kicsinyelni annak
akkor, a jelentőséget. Akkor azt mondom, jó, igen, erről van szó. Ez az egyik.
De nem foglalkozott,
hogy miért vagyok kedvetlen, mint a feleségem, azt látom, hogy a mostani párt, tehát az új párt is, ugye azt szereti mondani, hogy új ellenzék, az új párt sem foglalkozik ezzel, az új párt ugyanazt mondja, mint amit mondott a korábbi pártok, hogy ő olyan jó, hogy ő így is meg fogja nyerni. Ezt mondták a korábbi pártok. Másrészt a korábbi pártok másik oka a sikertelenségnek az volt, hogy a saját oldalán kiderült ügyekkel és a kétes figurákkal nem foglalkoztak, inkább azt mondták, hogy ne beszéljünk róla, ezzel is van probléma, tehát az Újpárt esetén itt sajnos vannak olyan jelek, hogy itt is hasonlóak a tendenciák. Vagy legalábbis vannak ilyen, és beszéltem erről, írtam is róla.
Kinek a személyében látod ezt a problémát megjelenni?
Hát, például ugye egy Zelcsényi nevű úr vidáman tovább szervezgeti a dolgokat, a 444 cikkét ajánlom mindenkinek, írja be, hogy Zelcsényi, meg 444, semmilyen következménye nem lett. Ruszin Szendi úr, hogyha ő még fideszes lenne, akkor ugyanúgy úgy köpködnénk, csak mivel nem fideszes, ezért próbáljuk megmagyarázni, hogy hát biztos, még olyat is hallottam egy naív Tisza szimpatizánstól, hogy hát biztos, csak viccből mondta, hogy ő külön szivalszobát szeretne, meg olyan ágyat, aminek a tetején van egy ablak, meg egy tükör, meg egy tévé, és ez mind a három egyszerre, és akkor ezt tudja, hogy ez most ablak, vagy tükör, vagy tévé. Ez biztos csak tábornok, elvtárs, mit szeretne? Hát csináltok egy ilyet, meg gravírozzátok be a üvegbe a monogramomat, és akkor ez biztos csak viccből kérte. Tehát ilyen esetekben ugye ennek következmények kellene lennie. Nekem ezek nagyon lehangolóak, de ugyanakkor abban is azt is tudom, hogy egy választás előtt néhány hónappal egy ellenzéki politikusnak a kormánnyal kell foglalkoznia, nem pedig ezzel, de ezzel együtt nyilván nem nagyon örül az ember, amikor ilyen embereket lát az új párt körül.
Oké, tudod-e már esetleg, hogy kik azok a nevek, akik Tiszás jelöltként szóba jöttek a körzetedben?
Nem. Nem, azt tudom, hogy ki akar nagyon lenni, de hogy ki, ki lesz, az fogalmam sincsen.
És akkor zárásként azt szeretném kérdezni tőled, ugye tegnap volt a Szent István programnak a meghirdetése Magyar Péter által. Részben kérdezem azt is tőled, hogy mit gondoltál ezekről a programpontokról, melyik az, ami a leginkább szerinted előremutató. És általában is, mert most is igazából alapvetően a szkepszisedet fejezted ki, engem érdekelne az, hogy igazából te miért nem gondolod azt, hogy Magyar Péterekre lehet bízni 2026-ot? Az ellenzék szempontjából.
Az lesz most már. Tehát nyilván nekem a igazán nagy, hagyd ne beszéljek a pontokról, még egyszer mondom, ott nem az ellenzéknek a feladata, hogy az ellenzék egymásról, az egymás pontjairól beszéljen, erről majd fogtok sokat is beszélni. Nekem a képviselő úrral alapvetően az a vitám, amit egyébként valószínűleg lehet, hogy tudja, hogy érzi, hogy van igazam, nekem az a vitám, hogy nem demokráciában élünk. Hogyha demokrácia lenne, akkor nagyon jó eséllyel megnyerte, de hogyha demokrácia lenne, akkor még az előző ellenzék is megnyerte volna a választásokat. Nekem az a gondom, hogy közben ő nagyon sokszor kimondta, hogy nem is érdemes és fölösleges ugye a játékszabályokért küzdeni, ezek ellen a törvények ellen ellehetetlen, hogy ezek fölösleges akciók, ebben vitatkozunk. Én az, hogy ő most népszerű, és az, hogy most kétségtelenül ő az ellenzék vezető ereje, én drukkolni tudok csak, hogy egy olyan pártot építsen fel, amelyik tényleg kormányzó képes lesz, és amelyik megnyerheti a választást. De még egyszer mondom, abban is igaza van, hogy egyébként egy demokráciában ő megnyerni teljesen ezt a választást. A vitánk az, hogy nem abban élünk. És egyébként, hogy visszatérjünk ide az autós üldözéshez, azért ez megint csak egy ilyen jó képi megfogalmazása annak, hogy egy maffiával állunk szembe, és ez nem egy... Ez nem egy egyszerű mondás, hogy hát ez maffia, hanem ez tényleg maffia, és azért egy maffiával szemben nem biztos, hogy elegendő simán a választási programokat csinálni, és sajtótájékoztatókat tartani, vagy posztolni.
Hatházi Ákos országgyűlési képviselő, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, gyere majd máskor is, várunk vissza.
Köszönöm.
Minden jót neked, szervusz.
Köszönöm szépen.
Mi pedig folytatjuk azonnal Dúl Szabolcs innen a stúdióból, ahol Magyar Péter tegnapi Szent István programját fogjuk majd elemezni és értelmezni. Előtte azonban következik egy rövid videós összeállítás arról, hogy pontosan mi is hangzott el ebben az ünnepi beszédben Magyar Péter részéről.
Engedjétek meg, hogy még egyszer, lassan és ünnepélyesen végigmondjam, mi mellett állunk. Miről is szól a Szent István program? Megállítjuk a népességfogyást, mert a magyar nyelv nem kihaló nyelv, hanem jövőt teremtő szó. 80 évre emeljük az átlagos élettartamot, mert a magyar élet nem érett kevesebbet másokénál. Hazahívjuk a tehetségeket, mert a haza nem földrajz, hanem egy lehetőség. 10 falunként 1 milliárd forintot adunk közösségi célokra, mert a helyi bölcsesség a legjobb mérnök. Régiónként szuperkórházat és erős alapellátást építünk, mert minden perc életet ment. Az oktatásban újra élvonalban leszünk, mert a versenyt ma a tantermekben nyerik. Energiafüggetlenséget teremtünk, mert szabadság a független konnektoroknál kezdődik. Víz nagy hatalommá tesszük Magyarországot, mert a víz az élet munkatársa. Tiszta levegőt adunk, mert a tüdő nem tud várni. És visszaadjuk az önkormányzatok szabadságát, mert a működő ország a településeinken kezdődik.
És akkor megkezdjük a téma kitárgyalását. Itt ül már velem szemben Dul Szabolcs, az 5 pontban Substack, illetve podcastnak a műsorvezető szerkesztő házigazdája. Szervusz Szabolcs, köszönjük, elfogadtad a meghívást.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
Mielőtt bemennénk a pontoknak a taglalásába, egy általánosabb kérdéssel indítanék. Ugye március 15-e és október 23-a hagyományosan rendesen átpolitizált nemzeti ünnepek. Nagyon rosszul is néznek ki, hogyha valamelyik komolyabb politikai erő nem állna elő politikai beszéddel. Ehhez képest meglepő valójában, hogy az államalapítás ünnepe eddig mennyire politikamentes volt abban az értelemben, hogy Orbán Viktor is évek óta nem tartott nagy beszédet. Magyar Péter már tavaly is megpróbálkozott valamilyen módon ezt az ünnepet kihasználni, most pedig gyakorlatilag uralt abban az értelemben, hogy egyetlen más politikai párt által sem befoglalt időpontban. Egy hónappal az előző programhirdetést követően most újra programot hirdetett a Tisza részéről. Szerinted az egy jó lépés, hogy egy ilyen ünnepet arra használt, hogy politikai igét hirdessen és irányt mutasson, vagy épp ellenkezőleg ez hiba volt a részéről?
Imádni fogod, meg kétféle választ fogok adni erre. Hogyha azt nézzük, hogy a Tiszának és Magyar Péternek tényleg egy ilyen elengedhetetlen szükségszerűsége, hogy ezt a hőfokot tartsa, hogy állandóan nyomja a gázt, menjen előre, akkor egész egyszerűen nem engedhet meg egy olyan napot se, egy olyan ünnepet se, egy olyan eseményt se, amikor ne csináljon valami fajta rendezvényt. Ugye ez az év, ne felejtsük el, nagyon régen volt, de úgy indult, hogy 0:00 Magyar Péter kvázi köztársasági elnök helyett kiállt és éjféli beszédet mondott, tehát ugye január 1-én ez elkezdődött, és azóta folyamatosan minden nap, nem csak a Facebookon, hanem különböző országjárásokkal, különböző bejelentésekkel, folyamatosan egyre inkább valami fajta bejelentést tesz és nyomja a gázt. Ugye ezt szoktam mondani, hogy ez a Tisza most egy olyan vonat, hogyha egy pillanatra is fékez, akkor mindenki kiullik belőle, tehát muszáj előre mennie. Tehát ebből a szempontból teljesen várható is volt, hogy augusztus 20-án lesz valami fajta esemény, rendezvény, bejelentés. Ami egy picit meglepő, hogy az előkeretezése, vagy az előkommunikációja annyiban nem volt meg, hogy itt nem nagyon láttam azt, hogy az előző napokban, hetekben rákészült volna Tisza, hogy akkor itt most egy hosszú távú vízióról fog beszélni a pártelnök, és figyeljünk oda. Ez az egyik féle válasz. A másik, hogy ugye augusztus 20-a, az a március 15-tel és október 23-mal szemben ezt láthattuk, az nem az átpolitizált ünnep szokott lenni, általában ugye nyár közepén nagyon meleg van, emberek még nyaralnak, figyelmük az korlátozott, úgyhogy általában ez politikamentes szokott lenni, és Orbán Viktor tartotta is magát ahhoz, hogy az ő nyári politikai naptárában általában a tusványos, tranzit köcse háromszög szerepel, ő ekkor szokott megnyilvánulni, nem is kívánt ezzel szakítani. Most ehhez képest Magyar Péternek egészen biztosan, hogy egy jó döntése volt, hogy akkor azt mondja, hogy kihasználja, hogy Szent István napja van, kihasználja, hogy az államalapítás ünnepe van, és meghirdet olyan hosszú távú víziókat, majd fogunk beszélni, kívánságlistát, ígéreteket, és így tovább, amelyre valami fajta figyelemre számíthat. Itt az lesz majd az érdekes, és erről is nyilván beszélünk, hogy ezt tudja-e majd a következő napokban, hetekben még utókommunikálni és felhívni erre a figyelmet.
Hiba volt, hogy nem készült a Fidesz? Hiba volt, hogy Orbán Viktor nem tette ellen ajánlatot ezen a napon?
Hát ugye mit tudott volna tenni? Tehát összehív egy augusztus 20-a Szent István digitális polgári kört, vagy szóval, hogy mi lehetett volna a válasz rá? Most a két politikai vezető ezen a nyáron teljesen másfajta történetben van. Tehát itt most azt látjuk, hogy mindenki az őszre, meg hát nyilván a jövő tavaszra készül, ezért ezen a nyáron a két párt, vagy a két pártvezető megpróbálta azokat a hiányosságokat pótolni, azokat a lyukakat betömködni, ahol valami fajta problémát látna. Most Orbán Viktor ezt nem titok, meg is mondta, hogy ő a digitális honfoglalást tűzte ki célként, azt látta, hogy a fideszesek ugye hallgatás spiráljában vannak, el vannak nyomva, és fel kell őket egy picit így rázni, és a volt itt ugye HK, DPK, HO, és így tovább mindenféle rövidítéssel, ugye összes harcos, meg digitális fideszes összegyűlt, tehát hogy Orbán Viktor egy hatalmas nagy podcast turnéba kezdve az internetes teret akarta most meghódítani. Na most ehhez mit adott volna hozzá ez a stratégiához, hogy akkor augusztus 20-án mit hívjon össze?
Az világos, de mégiscsak az, hogy átengedte a pillanatot Magyar Péternek.
Hát ezt nyilvánvalóan
pillanatokat adunk, és inkább pillanatokat
itt,
kapunk.
Inkább, hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy a Fidesz miért nem készült arra, hogy miről fognak beszélni, hogy mi az, ami ezen a napon mondjuk a Fideszhez köthető, amit a fideszesek kapnak, hát lehet, hogy arra számítottak, hogy mondjuk a tűzi játékon Orszóló Péter története az, amit az ország kapni fog. Én úgy látom, hogy még mindig azért a Fidesznek a berendezkedése, az kevésbé tudja ezt a hőfokot kezelni, amiben Magyar Péter van.
Na és ennek viszont mi értelme volt, mert akkor azt mondjuk el ugye a nézőinknek, hogy ugye a tegnapi napon igazából egyetlen egy komolyabb fegyvere volt kommunikációs szempontból a Fidesznek az, hogy a budapesti tűzijáték narrációjában Orszaló Péter kiemelt szerepet kapott, ugye az volt a narráció szerint, hogy Péternek idegenek súgták a tanácsokat, sőt idegenek seregével támadt az országra, de szerencsére a magyarok elűzték az árulót. Na most ez nyilván egy alig leplezett kampányüzenet, de mi lehet a célja, mert nehezen látom, hogy ezzel meg lehetne győzni bárkit is a Fidesszel nem szimpatizálók körében, vagy emiatt akkor a Fidesszel szimpatizáljanak, tehát ez egy ilyen eléggé kicsinyes, de közben mégiscsak rendkívül drága gúnyolódásnak tűnik.
Hát olyan nagy politikai jelentősége nincsen, tehát egy hét múlva már nem nagyon fogunk beszélni róla, esetleg, hogyha valahol Orszaoló Péter digitális polgári kör alakul, akkor nyilván. Ugye itt a döntési helyzet az akkor lehetett, amikor valaki megírta ezt a szöveget, ugye azt tudjuk, hogy Ugron Zsolna olvasta ezt az egészet fel, de hogy valaki jóvá hagyta, hogy ez lesz majd a szöveg, és egészen biztosan hát ezt a politikai áthallást ezt érzékelték, hogy hát az áruló Péter, aki a nyugat hűbér birtokává teszi Magyarországot, hát nyilván ezt aki egy picit itt követi az elmúlt hónapok vagy évek belpolitikáját, az megérti ezt az áthallást. Tehát ott volt egy döntési helyzet, hogy ezt valaki átengedte, és azt gondolta, hogy ez egy jó kis hetsz lesz, mindenki belelát majd azt, amit akar, a fideszes tábor nevet egy jót, ezen a tiszás tábor majd hergeli magát, aztán...
Az világos, csak nem egy Facebook videóról beszélünk, hanem a nemzeti ünnepnek a narrációjáról, tehát kérdezem, hogy ez inkább a Fidesz politikai kicsinyességéről tesz tanúbizonyságot, vagy épp ellenkezőleg egy belső megfelelési kényszer versengésről, amelyben valaki azt gondolhatta, hogy pont ezzel tud majd jó pontokat szerezni a főnöknél.
Nem tudom, hogy ez mennyire központi koncepció volt, és mivel akkora jelentősége nincsen, ezért nem hiszem, hogy ilyen nagy oknyomozásokat igényelne. Azt látjuk, és amikor én Tusványoson voltam, és ott volt szerencsém beszélgetni háttérben is jó néhány fideszes háttéremberrel, politikussal, azt látom, hogy van valami fajta olyan hozzáállás Magyar Péterhez, hogy így nem tudnak mit kezdeni ezzel az egész jelenséggel.
Tehát, és ez irritálja továbbra, őket, zavarja őket adott esetben?
Adott esetben frusztrálja is őket.
Hogy meg is rettenti őket?
Hát én azt gondolom, hogy az, hogy Orbán Viktor úgy kezdte most a tusványosi beszédét, hogy 80 választókerületben vezet a Fidesz. Ez az üzenet, ez nem a politikai elemzőknek, vagy az ilyen elemző műsoroknak szólt, vagy a közvéleménykutatóknak. Ez a fideszes tábornak szólt, hogy nyugodjatok meg, nem olyan nagy baj, mint
hiszen itt. Többek között pont a Telex korábbi munkája mutatta ki azt, hogy egyébként ez mennyire meglapozatlan számításokon alapszik. Jó, a Magyar Péter tartott már egy programbeszédet a Tisza kongresszusán, ott az út a működő Magyarországhoz nevet viselte az akkori program, lakhatás, rezsi, oktatás, digitalizáció, illetve a közvagyon visszaszerzésének a fő követelései hangzottak ott el. Miért jelentett be kicsivel, több mint egy hónapot követően egy teljesen másik programot, ami nem csak attitűdjében, hanem elnevezésében is különbözött az előzőtől?
Hát ugye Magyar Péternek van egy olyan hiányossága, és ezt ő is nyilván érzékeli, hogy a saját tábora, és hát nyilván talán az ország közvéleménye lehet mondani, azt már elhiszi, hogy akkor ő a Fideszesből ellenzéki lett, Orbán Viktor támadja, itt le akarja váltani Orbán Viktort, és az ő országjárása, az ő hát konfrontatív politikája, az ugye napról napra ezt erősíti, hogy ő szembe megy ezzel a rendszerrel. Viszont ott van egy hiányosság, hogy Hát, hogyha szembe is megy ezzel a rendszerrel és leváltja, akkor hogyan is, mi is fog történni a kormányváltás másnapján? Kikkel mit fog csinálni? Mi a víziója? Mi lesz az első 5 napon, az első 100 napban, a 4 évben? Mennyivel előrébb gondolkodik? És ezért Magyar Péternek, hát ilyen csúnya szóval mondva, az alkalmassági pontszámokat, vagy ezeket a kompetencia pontszámokat kell gyűjtenie és feljebb tornásznia, hogy egyrészt a saját tábora, tehát a tiszások, másrészt a még meggyőzendő bizonytalanok is elhiggyék, hogy igenis a Tiszában folyik egyfajta programalkotó munka, még akkor is, hogyha szakpolitikusokkal, beszélő fejekkel, olyan arcokkal, akik utána ezeket a részleteket el tudnak mondani, nem bővelkedik a Tisza. Tehát ezért van az, hogy Magyar Péter időről időre programot hirdet, és itt pont amiatt, hogy hiányzik azért ebből a rendszerből jó pár fogaskerék, nincs az, aki mondjuk az egészségügyön kívül elkezdené lebontani kisebb kis szeletekre vagy részletekre azt, amit ő elmond. De ez a beszéd azt szerintem nagyon figyelemre méltó volt abból a szempontból, hogy most teljesen tartózkodott a Orbán szidalmazásától, az út a börtönbe programtól kezdve a összes minden paneljétől, amit el szokott mondani az országjárásán, hanem ez egy ilyen szintiszta, jövőben mutató beszéd volt, ahol 10-15, sőt, van, amit 25 éves víziót is megfogalmazott. Pontosan azért, hogy azt érzékeltesse, hogy itt folyik egyfajta ilyen gondolkodás.
Nem lehet-e kontraproduktív a Szent István program? Kérdezem ezt azért, mert hogy igazából lehet egy olyan értelmezése is, hogy szakértelem helyett azt kommunikálja magáról Magyar Péter és a Tisza, hogy gyakorlatilag bármit képes megígérni azért, hogy győzzön. Tehát nem lehetséges-e, hogy elinflálja igazából a saját maga komolyan lehetőségét politikailag?
Hát ugye itt a kontraproduktivitásról akkor beszélhetünk, hogyha valami olyan hangzott volna el, ami megosztja a saját táborát, vagy megosztja mondjuk így a magyarokat. És én felírtam pár dolgot, hogy ezekről az ígéretekről, vagy programpontokról mit tudunk elmondani. Tehát mi az így a közös jellemzőjük, mert ez szerintem érdekes átvenni. Az egyik, ami mindegyikre szinte jellemző, hogy nem a következő ciklusra tesz ígéretet. Tehát én elkezdtem úgy összeírni, hogy mi az, ami 2030-ra, mi az, ami 2035-re, mi az, ami 2040-re, vagy akár 2050-re szól. Mindez ugye azt jelenti, hogy ezek a ígéretek vagy bejelentések nem teszik elszámoltathatóvá, nem lebeg ott a feje fölött az a várt, hogy ezt akkor végre kell hajtani, ha törik a szakad. Szintén jellemzője az, és akkor ez válasz a kontraproduktivitásra, hogy nagy konszenzus övezi azért ezeket az ígéreteket vagy víziókat. Hát ki ne szeretné azt, hogy több magyar szülessen és 10 millió fölé nőjünk? Ki ne szeretné, hogy 80 év fölött legyen a várható élettartam? Ki ne szeretné azt, hogy víz nagy hatalom legyünk, hogy és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy itt azért olyan víziók vannak megfogalmazva, amelyek szerintem a fideszesek többsége is egyetért, sőt van is átfedés nyilván a Fidesz vagy Orbán Viktor víziójával.
Lehet, hogy is az a kérdés, hogy van-e átfedés, vagy van-e valójában eltérés attól, ami mondjuk Orbán Viktor víziója. És most engednek egy picit hosszabban magamnál tartsam a szót, és a nézőink számára ismertessem ezt a 10 pontot, igyekszem nagyon rövid lenni. De ugye az első pont az volt, hogy 2035-ig megállítják a népességfogyást, és azt célozzák, hogy 2050-től ismét 10 millió fölé nőjön a magyarság létszáma. Nyilván itt majd demográfusokkal érdemes ezt megvitatni, hogy mennyire lehet bármit is ebben tenni. Ugye a termékenység növelése, tehát bármiféle kísérlet Nyugat-Európában, a fejlett államokban azért alapvetően nem mutatott olyan eredményeket, mint amiket mondjuk Magyar Péter szeretne vizionálni. Tehát itt fölmerül az a kérdés, hogy tömeges bevándorlás nélkül lehetséges-e növelni a népesség számot vagy sem. A második pontban 2035-ig legalább 80 évre emelik a születéskor várható élettartamot. Ez ugye jelenleg 76,7 év. Ez nem annyira elrugaszkodottnak tűnik, kb. 15 év alatt lehet, hogy fel lehet tornászni 80 évre a várható élettartamot. 2030-ig megállítják a tömeges elvándorlást, és elindítják a Vár a hazád programot, amely 8 év alatt 200 000 fogja növelni a hazatérő magyarok számát, egy kiszámíthatóan működő állam ígéretével. 4. pont, a Tisza kormány 10 falunként 1 milliárd forint fejlesztési keretet ad, melynek elköltéséről helyben dönthetnek. Ez ugye egyértelmű utalás Szent István törvényére, a 10 falunkénti templom építésére. nagyjából attól függ, hogy hány községgel számolunk, hogyha a 2680 községgel, az nagyjából 268 milliárd forint, ha a 124 nagy községet is beleszámoljuk, akkor 280 milliárd forint, ezt ki lehet gazdálkodni. 2035-ig minden régióban épül egy 21. századi szuperkórház, megerősítik az alapellátást, most a Dél-Budai Centrum Kórházat 330 milliárd forint költségre becsülték 2021-ben, inflációval számolva, ami azóta eltelt, 450-500 milliárd forint körül áll meg, tehát azt jelenteni, hogy ha mondjuk 7 régióval számolunk, akkor ez 3500 milliárd forint minimum. Hatodik pont, a 2035-ig az oktatásban visszakerülünk Közép-Európa élére, a tanári pályát újra vonzóvá tesszük. Hetedik pont, 2040-ig megduplázunk a megújuló energia arányát a hazai energiaellátásban, 2035-ig megszüntetjük az orosz energiafüggőséget. A nyolcadik, a kritikus asszályhelyzet azonnali kezelése, kilencedik, a 2030-ra a levegőszennyezést az év 95%-ában az egészségügyi határérték alá szorítjuk, és tizedik, visszaadni az önkormányzatok függetlenségét, hatásköreit és forrásait. Összességében szerinted ez az egész programpont együttes. Leginkább kit próbált megszólítani?
Hát itt szerintem az elsődleges politikai célja, az, amit mondtam, hogy azt a képzetet kelteni, vagy azt üzenni egész pontosan a választóknak, hogy itt folyik egy hosszú távú kormányzati felkészülés, és hogy Magyar Péter nem egy kamikáze kormányként egy pár hónapra tervez, hanem hosszú távra, több ciklusra, tehát itt 2-3-4-5 ciklusra való tervekkel.
Tehát, és ez nem üthet vissza? Tehát ez nem erősített rá azokra a félelmekre, amelyek amúgy is ott vannak az ellenzéki közösségben, hogy itt kétharmados Tisza kormánytól mégis mit várhatunk?
Annyiban a kérdést egy picit pontosítom, hogy az ellenzéki közönség egy apró részében van ilyesfajta félelem, mert hogy a magyar sokaság az hosszú távon biztonságot szeret, stabilitást szeret, tehát Orbán Viktort nem véletlenül választják meg, vagy választották meg ugye negyedik kétharmaddal, mert azért szereti a magyar választó azt is, hogyha így hosszú távon rendben levőnek látja a dolgokat. De hogy pont, hogy ezek az üzenetek, ezek nem választói csoportoknak szólnak. Hát, hogyha jobban megnézzük, és nagyon jó, hogy ezeket így részletesen felsoroltad, ezeknek van egy olyan közös jellemzőjük, hogy egy ilyen általános célt jelentenek. Legyen több gyerek. Oké, hogyan? Tehát Orbán Viktor is ezt szeretné, és akkor itt a hogyanról lehet vita, hogy mit kell ehhez tenni. Legyenek régiónként szuperkórházak. Mindenki egyetért, bravo, tehát ki ne szeretne modern kórházakat. De ez azt jelenti, a mérleg másik serpenyőjében, hogy megyei kórházak be fognak zárni, vagy kis települési kórházak, rendelők be fognak zárni. Tehát, hogy mit jelent ez az egész lefordítva? Az, hogy orosz gázfüggőségtől vagy energiafüggőségtől megszabadulunk, rendben van. De ez mit jelent a rezsiszámlákra nézve? Tehát, hogy itt ezekről, ha úgy tetszik, akkor ezek megfogalmazhatnak egy ilyen nemzeti minimumot, mert tényleg én azt gondolom, hogyha egy ilyen rögtönzött közvéleménykutatás lenne erről, akkor ez még a Fidesz választói körében is egy nagy népszerűségnek örvendene, hogy persze át legyünk víznagyhatalom, meg nem tudom én kapjanak a 10 falvak 1 milliárd forintot, tehát ezeknek mindenki örül. Itt a kérdés az mindig ugye a részletekben rejlik, és akkor itt jön az, ami hát egy nagy kérdőjel, hogy maga ez a Szent István program, ez mennyire fog beépülni Magyar Péternek a további kampányeszköztárába. Mennyire fogja ezt felemlegetni? Az országjárásán mennyire fogja ezt ismételgetni?
Az eddigiek alapján szerintem ez a típusú monotónia tűrése és következetessége adott ahhoz, hogy ebből a következő hónapokban is tudjon építkezni?
Ez nem csak politikai kommunikációs kérdés, hanem politikai is, mindenki fejtem. Tehát, hogy itt arra gondolok, hogy az biztosan képes arra, hogy mostantól az országjárása összes állomásán a napi 3-4-5 településen elmondja, hogy itt a Szent István program, és akkor ez az a munkaterv, amit végre fogunk hajtani, és akkor utal vissza. Ezt egészen biztosan végre tudja, szerintem végre is fogja nagy részt hajtani, tehát hogy erre utalgatni fog. Ez a politikai kommunikációs dolog, aminek meg kell felelnie, hogy meglegyen az utókommunikációja ennek az egésznek, hogy visszautaljon. A politikai kérdés, ez a nagy kérdőjel, tudnélik, hogy meg lesznek-e azok a szakpolitikusai, akik tudnak majd itt akár a Partizán stúdiójában válaszolni azokra a részletkérdésekre, amelyek óvatatlanul felmerülnek. Bejön-e mondjuk a az a Tisza energiapolitikusa, aki elmondja, hogy oké, okay, de...
Tudjuk egyetlen, hogy van-e ilyen jelenleg?
Tudjuk-e, hogy ugye nem tudunk semmit erről az egészről, hogy mi zajlik az energiamunkacsoportban. De akkor jöjjön be a társadalom politikusa, jöjjön be az oktatás politikusa, hogy lesz itt közép-európai oktatási nagyhatalom. Tehát, hogy valójában ezt politikai kommunikációsan tovább tudja vinni, politikailag, majd ugye ez lesz a kérdés, hogy itt a szakértők bemutatása, amit szeptemberre ígért ugye néhány szakértő bemutatását Magyar Péter, illetve majd a jelöltállítás után a Tiszának az arcai, a politikusai, szakpolitikusai, azok meg tudják-e válaszolni azokat a részletkérdéseket, amelyek óvatatlanul felmerülnek, és akkor tudjuk azt megítélni, hogy valójában mekkora szakmai munka zajlik itt.
Ugye Magyar Péter beszélt arról a program kapcsán, minden pontnak lesz határideje, felelőse, sőt, negyedéves beszámolók is lesznek a program előrehaladásáról. Tehát valóban ez a legfontosabb kérdés, jelenleg nem látszik az, hogy a pártban lenne annyi ember, amikor a 10 ponthoz 10 felelős lehessen rendelni, vagy mondjuk, hogyha a 2 pontonként van egy felelős, annak sem látszik a személyi állománya. Szerinted ez meddig tartható fent?
Hát, hogy egy ilyen kis magyarológiai megjegyzést tegyek erre, ezek nyilván olyan fordulatok vagy ígéretek, amelyeket tulajdonképpen könnyű lesz teljesíteni, mert azt mondja, hogy megígértem, hogy meg fogjuk állítani ugye a tömeges kivándorlását a magyaroknak, és ugye a Vár a hazád programot beindítjuk, és akkor negyed évente pedig megállapítjuk mondjuk, hogy nagyon jó haladunk ezzel az egész dologgal. Tehát, hogy ezek ezért általános ígéretek. Én nem ettől várnék semmifajta olyan politikai fordulatot. Itt a kérdés szerintem tényleg az a politikai kérdés lesz, hogy a szakpolitikusi szinten el tudják-e mondani, mit jelent. Tehát például ugye a két, legalább kettő egészségügyi politikusát tudjuk a Tiszának, ugye Kúja András, aki a Takács Péterrel való vitában szerepelt, illetve aki a kongresszuson feltűnt, ugye Elgedős doktor, és ő az, aki ugye most már inkább az egészségügyi kérdésekben képviseli a Tiszát, kiáll le a következő hetekben, akár ő is végigjárja nem is a teljes országot, de néhány részét az országnak, és elmondja azt, hogy az egészségügyben milyen változás lesz, és hogyan jutunk el a 2035-ös szuper, 7 légiós szuperkórházakig.
Ugye érintettük már azt, hogy a Fidesz sebességet váltott a nyár folyamán a kommunikációban, mint hogyha a politikai kommunikáció minősége nem javult volna. Szerintem különösen érdekes az, hogy Takács Péter mit csinál a különböző Facebook, hát nem tudom, kommentmezőkben, és hogy ebben mi lehet a politikai reakció, majd lehet, hogy neked van erre megfejtésed. De az egészen egyértelmű, hogy a támadások mennyisége, és szerintem az ereje is egyértelműen nőtt. Szerinted a harcosok klubjával, digitális polgári körökkel tudta-e hozni nullára ezt a meccset a Fidesz, vagy ott esetben akár tudta-e dominálni is bizonyos pillanatokban a nyári időszakot?
Hát ugye a politikai kommunikációnak a javulására azért ne számítsunk itt ősszel meg tavasszal, tehát itt most azért keserítsük el a nézőket abban, hogy ez nem most fog javulni. Ugye itt az, hogy ki nyerte a nyarat, és akkor itt meg lehetne hirdetni akkor majd ide meccs, és akkor felemeljük a Magyar Péternek vagy Orbán Viktornak a kezét. Ehhez ugye azt kell nézni, azokat a szempontokat, hogy kinek mi volt a célja. Orbán Viktornak én úgy tudom, hogy az volt a célja, hogy valahogy felrázza, aktivizálja a fideszes tábort.
Erről írtál is.
Igen, és hogy valójában tehát úgy látja a miniszterelnök, hogy egy olyan közhangulat, egy olyan véleményklíma alakult ki, elsősorban a közösségi médián keresztül, és itt a nem csak a Facebookot értem ez alatt, hanem az összes podcast, meg mindent, amit ugye az interneten keresztül fogyasztunk. Tehát egy olyan véleményklíma, amiben egész egyszerűen gyilkos belemenni a Fidesznek egy kampányba. Tehát ezért szeretné azt a közhangulatot megfordítani, és ezért szeretné felrázni a fideszeseket, hogy igenis, amikor látnak valami olyat, ami idegesíti őket, amivel nem értenek egyet, ami az ő igazságérzetüket sérti, akkor ne azt csinálják, hogy na jó, bezárom a telefont, és inkább megyek a strandra, vagy nem tudom, mit csinálok, hanem akkor ők is ott kommenteljenek, cseteljenek, és háborodjanak fel nyilvánosan. És úgy tudom, hogy Orbán Viktor azt a célt tűzte ki, hogy szeptemberben a fideszesek úgy érezzék, hogy itt megváltozott valamit, felpezsdült valamit, itt valami olyan dolog elkezdődött, hogy akkor ki tudunk állni. És ebből a szempontból a a Fidesz tábor az aktivizálódott, és itt hiába, tehát hogyha kívülről nézzük, igen, arról van szó, hogy a fideszes beszélő fejek azok most nem a Hír TV-be járnak be, hanem ilyen kis klubok alapján Facebook oldalakat alapítanak, meg ugyanazok az arcok most különböző elosztásban a legkülönbözőbb nevű digitális polgári körökben szerveződnek, meg Kocsis Máté most már nem tudom, hanyadik Facebook posztjában viccelődik a zebrával, és így tovább, de mindez a fideszes tábort felpestítette. És igazából ez volt Orbán Viktor célja, hogy ezen a nyáron igenis inkább beszéljenek arról az emberek, hogy mi értelme Dókmennel, meg Mocsár Gyuszival leülni, meg a podcastekben miről beszél, inkább, mint sem arról, hogy a gyümölcs ár infláció az rekordméreteket öltött, és hogy még mindig nem az van, hogy ha közértbe bemegyünk, akkor úgy érezzük, hogy kevesebbet költünk. Igen. És hát magyarnak, csak hogy a másik részén, magyarnak viszont a célja, az kevésbé az volt most, hogy megmutassa, hogy ő a közösségi médiában, meg a különböző Facebook oldalakon a saját szimpatizánsaival milyen aktív. Magyar Péternek az volt a célja, hogy a terepmunkában javítson, hogy eljusson olyan emberekhez, akihez időhiány miatt eddig nem jutott, és nem is fog jutni, és bemerészkedjen fideszes területekre, olyan tehát földrajzi területekre, itt olyan választókerületekről is beszélek, ahol, hogyha előre ugye a választási földrajz az beszokta mindig mérni, hogy melyek azok, amik mondjuk a Fidesznek könyvelhetők el. Itt kampányolt Magyar Péter, de elment Erdélyben is, ahol ugye a Partizán is forgatott. Ezek mind-mind a Fidesznek a területei földrajzilag, de Magyar Péter ideológiailag is a Fidesznek a területére elkezdett közeledni. Tehát magyarnak most ezen a területen voltak céljai, és ebben próbált előre lépni. Úgyhogy itt nyilván az, hogy ki a saját területén mennyire tudott ennek megfelelni. Én azt gondolom, hogy most itt szeptemberben abban a helyzetben vagyunk, hogy Orbán Viktornak valami olyan dolgot tennie kell, ami olyan változtatást kell, olyan trendfordulót elő kell idéznie, ami megváltoztatja.
Ezt te mondod, vagy ezt érzékeled a fideszesek körében, hogy ez a várakozás Orbánnal szemben?
Ez a várakozás is, illetve az én kérdéseim is erről szóltak, mert hogyha itt a különböző kutatási adatok, közösségi médiás adatok, terepmunka és így tovább, a közhangulat, mindent így egybe veszünk, akkor az a trend rajzolódik ki, egészen pontosan ugye tavaly tavasz óta, hogy van egy új párt, ami jön fel lépéstől lépésre, és akkor itt lehet azt külön vitatni, hogy akkor éppen most hány százalék pont a különbség, és ezt meg is teszik ugye a mindennapi kutatásokban, de van egy felfelé haladó párt, ez a Tisza. És itt van a Fidesz, ami úgy indult, hogy 2022-ben 3 millió szavazója volt, annyian szavaztak, és azóta pedig lépéstől lépésre lefelé, mert ezért aztán ez a trend ebben a formában nem kedvez Orbán Viktornak és a Fidesznek, kell egy trendfordulót előidéznie, vagy meglovagolnia, mert különben ezen nem sok jót jósol neki ez a választás.
De a te tapasztalataid alapján mi tud ezen? Ugye Török Gábor érvel azzal, hogy mintha Orbán Viktor és a környezete továbbra is csak azt gondolná, hogy kommunikációs, kampánytechnikai kérdés az, ami a kihívást jelenti nekik, és nem pedig politikai tartalmi problémáink van, tehát így nevezetesen a NER, az orbánizmus, mint politikai termék elfáradt. Tehát szerinted érzékelik-e azt, hogy ebben is kell változtatni, vagy még mindig azokat a köröket futják, hogy hogyan lehet ezt, mint technológiai problémát kezelni, és valamilyen módon megoldást hozni rá?
Teljesen egyetértek, tehát hogy ezek mind technikai változtatások, tehát az, hogy most hogyan áll össze a Fidesz tábor, és hogyan nevezik el milyen Facebook oldalaknak, meg digitális polgári köröknek, meg hány podcastbe megy el Orbán Viktor, ezek technikai kérdések. De hát azért 8 hónap van eddig a választásokig, tehát tartalmi változtatásra most már nagyon nehezen szállhatja el magát a miniszterelnök, mert abból a szempontból kockázatos, és akkor kifejtem, hogy mit értek tartalmi változtatás alatt, tehát hogyha változtat azon a miniszterelnök, hogy egész pontosan mi a Fidesznek a politikája, akkor megvan az a kockázat, hogy elveszít olyan választókat, akik most megvannak biztosan, és mondjuk a Mi Hazánkhoz átmenő egy választói csoport, de nem nyer újakat, mert kevés az idő, hogy őket meggyőzze. Tehát tartalmi változtatásra azért most már kevés esélye is van.
Azért vannak olyan ellenzéki képzelgések, hogy mondjuk, hogyha Rablánc nevezetteti a Matolcsi gyereket, ha az idősebbet nem is, de mondjuk legalább Matolcsi Ádámot, hogy az érdemben képes lehet törést okozni az ellenzéki táboron belül, de azért ez kevésbé tűnik valószínűnek.
Szerinted... És se tartalmi változtatás.
És ez se tartalmi változtatás alapvetően, igen. Szóval ugye azt akart igazából behozni, hogy az ideálnak volt egy új közvéleménykutatása, amely szerint továbbra is vezet a Tisza, de szűkült a különbség a Fidesz és a Tisza között. Tehát mint hogy a Fidesz javított volna az ő méréseik alapján a pozícióján az elmúlt hónapokban. Te látsz-e bármit, ami alátámasztja ennek a kutatásnak az eredményét?
Több kutatás kell, tehát hogy erre tényleg ezt az általános választ tudom adni, hogy trendet kell néznünk itt. Azt látjuk, hogyha most az őszt nézzük, akkor arra kell figyelnünk, hogy a Fidesz oldalán tényleg elkezdődik-e valami olyasfajta mozgás, ami egy új politikai helyzetet fog előidézni, amiben a most meglévő dolgokat, a most lévő Orbán-Magyar meccset egy picit más szemüveg alapján nézünk. Itt ilyesfajta dolgokra gondolok, és erről is írtam a hírlevelembe többször, és a pletyka időnként felmerül, hogy akkor az elnöki rendszerrel mit kezd, ugye ezzel kacérkodott, hát nem is azt mondom, hogy mélyen Orbán Viktor, de hogy volt erről szó áttérben, megvizsgálták ennek a lehetőségét. Na most egy elnöki vagy félelnöki rendszer kiépítése, az nyilvánvalóan egy új politikai helyzetet teremtene. Mert akkor nem a miniszterelnöki szinten jön létre mondjuk egy csata, és akkor ez számtalan közjogi meg politikai kérdést vett fel, de mivel ezekről nincsenek biztos információk, itt ezt csak példaként mondtam, hogy mit értek új politikai helyzet alatt. Tehát, hogy ezt meg kell nézni, hogy a Fidesz mifelé megy, hogy mivel tud egy trendfordulót előidézni. Magyar Péteréknél vízválasztó lesz ez az ősz a jelöltállítás szempontjából. Tehát én értem azt, hogy ezek a kutatások fontosak is, én is elemzem folyamatosan, hogy mit olvasunk ki belőle, de hogy valójában a mostani jelöltállítás az a Tisza történetében az egy teljesen vízválasztó lesz. Itt arra gondolok, hogy most már annyit tudunk itt a jelölt kiválasztási folyamatból, hogy szeptemberben meg fog nevezni a Tisza választókerületenként 106 jelöltet. Na most ez azt jelenti, hogy elő fog így hirtelen bukkanni a semmiből 318 tiszás név.
Igen.
Ugye ezek közül választják ki először a Tisza-szigetek, állítják őket sorrendbe, majd utána novemberben egy előválasztás lesz az első kettő között, és így lesz meg ugye november végére a Tisza jelölt. Na most, ha ez a történet úgy alakul, hogy botrány hátán kíséri, ha megjelennek olyan emberek, amelyek
ami ugye kóddal van az egész rendszerben, és most egy pillanat, csak azért tehessek ide egy megjegyzést, tehát nyilvánvalóan ez egy tragédiája a képviseleti rendszerünknek, de nyilvánvalóan a legtöbbször azért, vagy nagy számokban olyan emberek szoktak jelentkezni, akik vagy politikai kalandorok, vagy igazából más típusú terheltségeket hordoznak magukon. Tehát, hogy mondjam én, itt lehet bármifajta eljárás előtti szűrőt alkalmazni, akkor is lesznek tucatjával olyan kitettségeket hozó jelöltek, akik miatt hát vastagon kell majd magyarázkodnia új Magyar Péternek, mint hogy kellett korábban más ellenzéki vezetőknek is.
Itt ugye azt kell nagyon pontosan belülnie majd Magyar Péternek, hogy mik azok az esetek, amit azon a napon el kell vágni. Tehát azt mondjuk, hogy nem számoltunk ezzel, kiderült, kész, akkor ő alkalmatlan arra, hogy a Tiszát képviselje viszontlátásra. És akkor ezzel el tud zárni ügyeket, vagy ki az, aki mellett akkor is ki kell tartani, hogyha mondjuk a kormányhoz közel álló média előveszi tényleg a gépfegyverét, és elkezdi lőni teljes szélességében. Tehát ezt az egészet, hogyha úgy képződik meg, hogy hát valójában lehult a lepel, és itt összejöttek olyan emberek, hogy komolyan ők lennének majd 2026 után az új parlament tagjai, és rájuk kell szavazni, és az emberek azt mondják, hogy na jó, azért álljon meg a menet, vagy úgy sikerül felépíteni ezt a történetet, hogy ez egy újabb lépcsőfok, amelyet a Tisza felfelé meg tudott tenni, hiszen már jelöltjei is vannak. Tehát itt történetmesélési szinten lesz egy olyan vízválasztó dolog, mert hogy valójában a választók azok, akik tisztások, ellenzékek, le akarják vártani Orbánt, nekik a név mindegy, ők le fognak szavazni arra, akik ott lesz a szavazólapon. Ez egy hossz vizsgálatok vagy kutatások ugye bizonyítják, hogy valójában pártokra szavazunk az egyéni szavazólapon és az országgyűlési választásokon. De a Tisza-szigetek szintjén azért lehet megrökönyödés, hogyha kiderül az, hogy azok a Tisza-sziget tagok, akik itt most már másfél éve tényleg nagyon lelkesen dolgoznak, és akkor érkezik egyszer csak a semmiből egy olyan jelölt, akivel ők nem tudnak közösséget vállalni, és ez akkor az ő lelkesedésüket töri meg. De hogyha Magyar Péter ezt az egészet fel tudja építeni, hogy ez egy új jelölt kiválasztási mód, eznek nem az ő jelöltjei, ő nem úgy választja ki, mint Orbán Viktor, aki a Karmelitában csücsülve rámutat valakire, és akkor ő lesz a jelölt, és akkor lesz egy közös fotó, és akkor utána jöhetnek a TikTok videók. Tehát hogyha azt meg tudja építeni, hogy ez egy újfajta felkészülése, jelölt kiválasztási módja a Tiszának, a beleilleszti a Tiszának abba a történetébe, amit a Tisza szavazók és a Tisza szigetek elvárnak, akkor valójában azt a trendfordulót, amit a Fidesz elő akar idézni, azt nehezebben fogja tudni megtenni. Tehát ez lesz az érdekes, és azért a mostani kutatásokat, meg a trendeket érdemes nézni, de itt igazából a Fidesz oldalán, meg a Tisza oldalán is van egy-egy olyan pont, amit most ősszel nézni kell, és meg kell tenniük, mert ez ettől függ, hogy a tavasznak hogy állnak majd neki.
Egy záró kérdés még. Ugye arról beszéltünk, hogy alapvetően a tartalmi problémája van a Fidesznek, de hogy a technikai keretezésben próbálkozik gólokat lőni. És ehhez képest viszont szerintem meglepő, hogy a 60 pusztai birtok viszonyairól mennyire nincsen igazából három épkézzább mondatuk. Tehát hogyan alakulhatott az ki, hogy ez egy 2016-17 óta zajló folyamat, sőt, hogyha a birtok nem tudom, használatba vételi folyamatait nézzük, akkor 2010 elejéig is végig vissza tudunk menni. Tehát, hogy minimum egy évtizede tudják azt, hogy ez előbb vagy utóbb adott esetben kérdéseket felvethet, és oda jutnak el 2025 nyaráig, hogy annyi a miniszterelnök válasz, hogy ez az édesapámé, kérdezzék őt, aki meg annyit tud mondani viszontlátásra. Tehát az a gépezet, amely alapvetően pont arról híresült el politikai értelemben, hogy milyen pregnáns, éles, jól hangzó válaszokat képes előállítani, az pont ebben az egyik ilyen hát kulcskitettség esetében ilyen látványos kudarcot val, ez számodra mit mond el a Fideszről?
Hát az, hogy folyamatos tűzoltás van abból a szempontból, hogy ugye ez az egész hát történet ugye a Fidesz számára úgy indult, hogy ugye Matházi Ákos már azért régóta foglalkozik 60 pusztával, a különböző független médiumok nagyon régóta írnak arról, hogy mi van 60 pusztával, ilyen részinformációk voltak, de ez igazából megmaradt egy ilyen kis ellenzéki buborékban az erről szóló kis diskurzus. És akkor évelején Magyar Péter a zebrákat bedobta és feltuningolta, és ott jött egy olyan fideszes tűzoltás, hogy azt kellett valójában megoldaniuk a fideszeseknek, a fideszes kommunikátoroknak, hogy mit kezdjünk ezzel az egésszel, mert a Fidesz szavazó is értesül erről, mit fog ő mondani a családi asztalnál, a kocsmában, hogy fog ez ellen védekezni. És ezért találták ugye azt ki, hogy akkor vigyük el a humor irányába, hogy Orbán Viktor Gáspár Győzővel csetelget ugye a Facebookon, meg közösen zebrát fogadnak örökbe, meg ugye Kocsis Máté most már zebrapolgári kört alapított, és így tovább. Tehát elviszik ezt a dolgot, hogy igazából a fideszes is tudjon nevetni, vagy legalábbis ezt az egészet bagatellizálni. Miközben ugye a zebrák most már tudjuk, hogy antilopokkal, meg bivajokkal talán ott vannak. Na de itt a másik, hogy azért a 60 puszta az ott a fideszes közvéleményben is végül is oda helyeződött, és valami fajta magyarázatot igényel. És az, hogy Orbán Viktor erre annyit tud mondani, hogy ez az ő édesapja, majorsága, és igazából őt kérdezzék, de ugye nem válaszol erre, ez csak további kérdéseket vet fel, mert hogy tulajdonképpen akkor ott a majorságban, ott milyen üzleti tevékenység fog zajlani, miből lesz pénz, mi a cél azzal az egészen, milyen pénzből lett, és akkor most nem sorolom fel, amivel eddig is foglalkoztatok, de hogy valójában én azt gondolom, hogy itt egy tűzoltó folyamat van, és a Fidesz azt keresi azt, hogy mi erről az egészről a jó válasz, de az, hogy már a podcastekben többször beszélt erről Orbán Viktor, az azt jelzi, hogy érzik, hogy erről valamit mondania kell a miniszterelnöknek. Én azt gondolom, az ősznek ez szintén egy kérdése, hogy erre milyen történetet, vagy milyen választ fog kitalálni.
De az, hogy ennyire készületlen érte őket, hogy erre választ kell adni, és az, hogy ennyire rossz minőségű a válasz, az mit mond el a Fideszről?
Hát Ugye az elmúlt 15 év azért úgy telt, hogy ezek a témák akkor is megvoltak. Tehát a Mészáros lőrincezés, az Orbán Viktor családjával
való foglalkoztatás.
Nem a hűbrisz, hanem igazából, ami az újdonság szerintem, és ahogy én mondom, Tusványoson tapasztaltam, ami az újdonság a mostani fideszes közvéleményben, Hold udvarban, hogy az az, hogy elkezdtek témákról tudni, aggódni, aggodalmaskodni, kérdezősködni, zavarba kerülni emiatt. Tehát, hogy valójában itt a belső zavart kell kezelnie Orbán Viktornak. 60 plusz terület, tehát nem arról van szó, hogy ültek egy ilyen üvegbúra alatt a fideszesek, és nem hallottak Mészáros Lőrincről, meg Tiborcról, meg nem tudom én a különböző 60 pusztai dolgokról. Hallottak, csak nem érdekelte őket. Egy olyan történetet, politikai történetet mesélt Orbán Viktor, ahol ezeknek nem volt jelentősége, legfeljebb az ellenzék kapálózásaként lehetett beállítani. Most viszont nem tudják az ellenzék kapálózásaként beállítani, mert a fideszes közvélemény is aggódik. Aggódik az egész luxizás történet miatt. Aggódik amiatt, hogy az egyszerű fideszes választókerületi elnököt, ezt nekem mesélte az egyikük, a saját maga alapszervezete szedi szét amiatt, hogy ők járnak lehajtott fejjel az utcán, hogy őket szidják, hogy mennyibe kerül a boltban ez vagy az, vagy mekkora a drágulás, miközben azt látják, hogy luxiznak ott fent. És erre a problémára nem igazán találják még meg a választ, hogy mit tud erre mondani.
Dúr Szabolcs az 5 pontban Substack szerkesztője, illetve az 5 pontban podcastnak a műsorvezető házigazdája. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Gyere majd máskor is, minden jót neked.
Köszönöm szépen a meghívást.
Nektek pedig természetesen ajánlom, hogy kövessétek ezeket a fórumait is Dúr Szabolcsnak. Köszönöm szépen, hogy ma este is itt voltatok velünk. Hogyha esetleg menet közben kapcsolatotok volna be, akkor ajánlom, hogy tekerjétek vissza az adást a legelejére, és hallgassátok meg az interjúnkat Hatházi Ákossal, illetve a teljes elemzést Dúr Szabolcsal is. Annak érdekében pedig, hogy a további ilyen tartalmainkról nem maradjatok le, iratkozzatok fel a csatornára, ha pedig azt szeretnétek, hogy továbbra is tudjunk szolgáltatni ilyen is ehhez hasonló tartalmakat, akkor pedig kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, a leírásban megtaláltok az ehhez szükséges linkeket. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.